Tanítás alapjai 2009. november 20-a, 11. óra, nyílt óra.
Hát egy nagyon szép jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Nagy megtiszteltetés ennyi vendéget látni. Itt a Közép-Európai Teológiai Akadémián itt vagyunk, amint azt a melléket ábra is mutatja. Rögtön az elején egy formalitással szeretném kezdeni. Mi a diákjainkkal tegeződni szoktunk, és hogyha nincs ellenükre, akkor ezt a tegező nexust alkalmaznám az egész mai estén. Úgyhogy akkor mindenkinek sziasztok, és hogyha esetleg a későbbi beszélgetésnél jobban szeretnétek, hogyha visszamagázódnánk, akkor ezt természetesen megtehetjük. Úgyhogy szeretnék bemutatkozni, Slingov Sándor vagyok, a Közép-Európai Teológiai Akadémia tanára, és privát emberként vállalkozó. A szakterülete a vállalkozásomnak a felnőtt oktatás. Én is része vagyok a manipulációs gépezetnek, amiről beszélni fogok. Az egyik legprofibb és az egyik legintenzívebb részének vagyok része, a marketingnek, marketing tanácsadó vagyok, és egyben felnőtt oktató, aki tanítja, hogyan lehet a marketing fogásait alkalmazni vállalkozói szinten, céges szinten. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a foglalkozásomnál fogva sokat kell tudnom a hatásgyakorlásról, az oktatásról, a befolyásolásról, és a manipulációról is. Szeretném elmondani, előrevetíteni, hogy ez a mai előadás nem a médiának, az oktatásnak és mindezeknek a felszínes ócsárolásáról vagy szidásáról fog szólni, bár a cím az nagyon hatásvadász. Oké, mi is a cím? Tömegmanipuláció az oktatásban, vagy intézményesített agymosás. Jó, hát ez... Wow, ez nagyon jól hangzik, és azt gondolom, hogy amiről most és ahogyan beszélni fogunk, egyfelől megdöbbentő lesz. Tehát azt gondolom, hogy ahogy végig fogjuk gondolni mindazt, amit ez jelent vagy jelenthet, sokkoló lesz sokatok számára. Ugyanakkor igazából egy együttgondolkodásra számítok, egy együttgondolkodást kérek tőletek. Azt, hogy lépjünk hátra kettőt, és nézzünk rá, csodálkozzunk rá az életünkre, csodálkozzunk rá a világunkra, arra, hogy kik vagyunk, hogy hova tartunk, hogy mi visz minket előre, mi állít meg, hol vannak az akadályaink, és hogyan tudnánk ezeket legyőzni. És szeretnék egy nagyon-nagyon alázatos, tényleg egy alázatos, egy szerény, de komoly és józan pillantást vetni mind arra, ami van és amiben élünk. És ezzel a józan pillantással lehetőséget kapni arra, hogy veletek együtt új és jobb döntéseket hozzunk az életben. Oké, mert akár tetszik, akár nem, ez a felelősségünk. Ahogyan te döntesz, amilyen döntésekkel élsz, úgy éled az életedet. És szeretnék segíteni magamnak is, oké? Nyilván, és nektek is jobb döntéseket hozni. Ez a mai együttgondolkodásunknak a tárgya. És a dolog az elején egyoldalú lesz. Azt hiszem, én fogok beszélni. Jó? De szeretném, ha a végén ez megváltozna. Tehát én úgy készültem, hogy addig maradok itt ma este, ameddig nektek kérdésetek van. Úgyhogy nyitott vagyok vitára, nyitott vagyok kérdéseket megválaszolni, sőt nem csak én, hanem a diákjaim, illetve néhányan az akadémiáról örömmel állnak a rendelkezésetekre. Az egyet nem értés kötelező, ha nem értesz egyet. Oké, tehát a szabad gondolkodás, a valóságkeresés, az igazsághoz való ragaszkodás a zászlónk, amit lengetünk. Legalábbis ez a célunk. És hogyha azon kaptok, oké, hogy csalok, akkor a végén azt kell, hogy mondd, Sanyi, nagyon jó volt, amit mondtál. Hát, nagyon jó. De ott nem volt igazad. És én ezt szeretném. Jó? Csináljuk így. Szabad gondolkozni. Ez már furcsa. Ahol én tanultam, általános iskolában nem mondták, hogy gondolkozzak. Csak akkor mondták, amikor nem tudtam visszaböfögni, amit előtte tanítottak. Aztán a középiskolában sem mondták, hogy gondolkozzak. Alapvetően azt várták, hogy amit elmondtak, azt jegyezzem meg, és mondjam vissza. Sőt, amikor gondolkoztam, és azt mondtam, hogy hát ez valahogy így nem stimmel, abból gondom lett utána. Oké? Okay. Persze azt nem mondtam, hogy ha te most itt gondolkozni kezdesz, és nem értesz velem egyet, akkor neked nem lesz gondod belőle, azt nem ígértem. De mindenképpen bátorítlak rá. Jó, kicsit viccelek, de még mindig jobb, mintha vicceket mesélnék, nem? Tehát, jó. Van egy jó hírem, van jegyzetem. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy készültem. Ennek két oka van. Az egyik, hogy éjfél előtt végezzünk. Tehát ugye, ha ragaszkodom a jegyzetemhez, akkor van rá esélyünk, hogy éjfél előtt végzünk. Ha elszakadok tőle, akkor hosszú lesz. Hátul ketten tűnődnek rajta, hogy föl kéne állni, és most kéne még kimenni. Nem lesz 4 óránál hosszabb semmiképpen. Rendben. Én egy idealista vagyok. Hadd beszéljek erről egy picit. Oké? Okay? Én hiszek az életben. Én hiszek a boldogságban. Oké? Okay? Hányan hisztek a boldogságban? Egy páran hisztek. Oké? Okay. A többiek már túl vannak rajta. Én hiszek az élet örömében. Hiszek abban, hogy létezik beteljesült élet. Hiszek abban, hogy az életnek van célja és értelme. Hiszek abban, hogy ennek az egésznek, amiben vagyunk, hogy megszülettél, hogy felnőttél, hogy döntéseket hoztál, hogy tartasz valamerre, hogy ennek értelme van. Sőt, tudod, miben hiszek? Abban, hogy ez fontos. Hiszek abban, hogy az élet értékes, hogy az élet fontos. Hiszek abban, hogy az élet értékesebb annál, hogy rosszul éljük. Ezen nem tudom, hogy gondolkoztál-e. Talán igen, talán nem. És hogyha nem, akkor az nem probléma. De csak gondold végig, hogy felelős emberek vagyunk. Ahol a felelősség annyit jelent, hogy a döntéseinknek következménye van. Hányan éreztétek már azt az életetekben, hogy olyan helyen vagytok, ahol nem akartok lenni? Mindig éreztem, amikor iskolába kellett mennem. Úristen, hogy miért kell? Én iskolapárti vagyok. Tehát, nem azért mondom ezt, mert hogy ne jár iskolába, hanem csak úgy éreztem sokszor az életemben, hogy olyan helyen vagyok, ahol én igazából nem akarnék lenni. És egy ilyen kényszerben találtam magam, a kell rabságában. Be kell mennem dolgozni. Itt kell laknom. Oda kell mennem. Meg kell látogatnom a rokonokat. Ezt kell csinálnom. Azt kell csinálnom. És nagyon könnyen kialakul az emberben, én úgy hívom, hogy egy áldozati lét. Az áldozati létnek az a lényege, hogy elkezdem úgy érezni, mintha nem lennék felelős ember. Elkezdem úgy érezni, mintha nem lennék szabad ember. Szabad ember. Hányan akarnátok szabad emberek lenni? Szabadnak, aki maga hozza meg a döntéseit, és a saját döntéseinek a következményeivel él. Itt az első jó hírem. Ti szabad emberek vagytok. Ti hozzátok meg a döntéseiteket. De az igaz, hogy az a világ, amiben felnőttünk, az a világ, amely körülvesz minket, nem bátorít helyes döntésekre. Nem bátorít azoknak a döntéseknek a meghozatalára, aminek az eredményeképpen szabad embernek is érzed magad. Oké? Okay? Én hiszek benne, hogy az élet túl értékes ahhoz, hogy felszínesen éljük. Hogy csak úgy tegyük ma is azt, amit tegnap tettünk, anélkül, hogy feltennénk magunknak a kérdést, hogy miért? Hogy miért? Megyek egy irányba csak azért, mert már régen megyek ebbe az irányba, miközben az elején se szerettem azt az irányt. Akkor miért megyek tovább? Hogyan kéne gondolkoznom? Mit kéne tennem? Mi az, ami kiszabadíthat engem ebből? Hogyan lehetek igazán szabad ember? Hogyan élhetem az életemet úgy, hogy amikor 70-80 évesen az unokámmal beszélgetek, és elmesélem neki az életutamat, akkor az büszkeséggel mesélhessem el. Azt mondva neki, hogy sokat hibáztam, sokat tanultam, de semmit se bánok. Belekóstoltam az életbe, belenéztem, megtaláltam az utamat, és végigjártam. Nem így kéne élni? Ha az életednek van célja, ha az életednek van értelme, ha van az életednek olyan célja és értelme, amit ha megtalálnál, akkor a világ egyik legörömtelibb, egyik legboldogabb embere lehetnél. Akkor érdemes lehet-e ezt a célt keresni, és vajon méltó lenne-e megtalálni? Hát persze. Jó, de akkor kérdezem én, hogy az életednek mekkora részét töltöd azzal, hogy keresed ezt a célt? Nem történik-e meg, hogy mégiscsak benne vagyunk a hétköznapi rutinban? Csinálom ma azt, amit tegnap csináltam. És tegnap azt csináltam, amit tegnap előtt. És azelőtt azt, amit azelőtt. Miért? Már nem emlékszem. Csak csinálom. Így élünk. Ez az élet. Sanyi, ne kötekedj. Ez az élet. Miért? Mit csinálhatnék másképp? Úgy értem, ez van. Ezt kell szeretni. És én azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy szabad ember vagy. És élhetsz egy tudatos, igazán felelős, de ezen keresztül szabad életet. De nem egyszerű. Nem egyszerű, mert ha ezt az utat választod, ha azt mondod, hogy forradalmár leszek, oké, forradalmár leszek. Lázadni fogok a kényszer ellen. Lázadni fogok a felszínesség, a hétköznapiság, az eltolt életek, a forradalmár leszek. Akkor azt fogod látni, hogy egy nagy tömegben te vagy az egyetlen, aki a másik irányba megy. Oké? Nincs könnyű dolgod. És az egyik célom ma azt mondani neked, hogy nem vagy egyedül. Oké? Vannak még emberek, akik egy nagyobb életet szeretnének élni. Sanyi, de mi köze ennek az előadás témájához? Minden. Mert az előadásomnak semmi értelme nincs, ha nem téged szolgál. Mindaz, amiről beszélek, csak intellektuális dicsekvés és magamutogatás, ha nem segít neked egy élhetőbb életet élni. Az egész akadémiánknak ez a célja. Közép-európai Teológiai Akadémia nem szolgál mást, mint azokat az embereket, akiket Isten a maga képére teremtett, akiket szeret, akiket az életét adta. Oké? Úgyhogy kérlek, próbáld meglátni ezt a kiutat, ezt a segítséget mindenben, amiről beszélni fogok. Mehetünk? Jó ez így? Mit kell csinálnom? A telefonomat? Adjam oda neked? Mindig összegyűjti a... Igen. Köszönöm. A többiekét is elkéred? Nem. Mázlitok van. Csináld ne olyat, hogy mindenkitől összeszedte. És csak kicsi az esélyed, hogy visszakapod. Attól függ. Milyeneket kérdezel a végén? Jó, oké. Rendben. A gondolat az ez. Az élet túl értékes ahhoz, hogy rosszul éljük. Úgyhogy mind egyetértünk abban, hogy szeretnénk az életünket jól élni. De, Sanyi, mit jelent jól élni az életet? Hogyan? Akkor mégis hogyan éljem az életemet? Hogyan kell? És a helyzet az az, hogy erre vagy tudod a választ, veled született, vagy mindent tudó vagy legalábbis rendkívül okos, vagy... kérdéseket kell föltenned, és a kérdésekre választ kapnod. Azaz tanulnod kell. És azt kell, hogy mondjam, hogy mindannyiunknak ez volt az útja. Egyikünk se született azzal, hogy ugye ott van a fiam, most 3 hónapos, tudod, az első szó az lesz, hogy megfejtettem az élet titkát. Ez lesz az első mondata, amit kimondtod. Nem apa, hanem kicsit ráncol, rám néz, és azt mondja, apa, Einstein tévedett, és én rájöttem, hogy van. Nem vele születik. Szembesülünk az élet kihívásával, és ahhoz, hogy ezt a hívjuk úgy, hogy rejtvényt, oké, ami az életünk, az eredményes élet, a boldog élet, az élhető élet rejtélyét meg kell fejtenünk. És a legtöbbünk információ hiánnyal küszködünk. Úgyhogy kérdéseket kell feltennünk, és a kérdésekre választ kell kapnunk. És ez azt jelenti, hogy tanulnunk kell. Hoppá, itt tartunk. És van egy nagyon egyszerű folyamat, és erről már az előbb beszéltem. És ez az, hogy ugye te felelős vagy az életedben. Azaz az életed alakulását nagyon komolyan befolyásolják a döntéseid. Nem igaz az, hogy más tényezők nem hatnak rád. Nem igaz az, hogy nincsenek körülmények, amelyek egyes emberekkel úgymond idézőjelvetéve szerencsésen bánnak, másokkal pedig mostohán. Igen, és a körülmények befolyásolnak. De a te helyzetedben, a te életedben, amely az egyetlen terület, amit élhetsz, az egyetlen terület, ahol mozgási lehetőséged van, nem cserélhetsz, úgymond, nem élheted az én életemet, vagy a szomszédodét, vagy valaki másét. A te életedben a legnagyobb hatást, a legnagyobb befolyást a saját döntéseid jelentik. Viszont egy nagyon jó kérdés az, hogy hogyan hozod meg a döntéseidet. Mert ha most visszanézel mondjuk az elmúlt 5 évedre, akkor az elmúlt 5 évben meghozott döntéseid tehetnek arról, ahol most vagy, és ahogy most élsz. Persze nem mindenről, tudom, ezt mondtam az előbb, vannak más tényezők is, de a döntéseid benne vannak. És mi a garancia arra, hogy az elkövetkező 5 év jobb lesz, hanem az, hogy jobb döntéseket hozol. Úgyhogy nézzük meg egy pillanat, hogy a döntések hogyan születnek. Ugye az első, amivel az egész folyamat kezdődik, azok a tények. Ugye? Élünk egy valóságban, amelynek vannak tényei. Ezeket vagy ismered, vagy nem, de az biztos, hogy vannak. Ezekről a tényekről információt szerzel. Például tény az, hogy létezik a kínai nagy fal. És volt idő, amikor nem tudtál erről. És egy nap jött az információ arról, hogy létezik a kínai nagy fal. Aztán ez az információ lehet, hogy bejut a fejedbe, de nem biztos, hogy meg is érted. Lehet, hogy csak egy ilyen salakként ott marad a fejedben, használhatatlan tudásként. A megértés a következő fázis, ahol nagyon nagy szerepe és jelentősége van a magyarázatnak, ugye? A tanárnak nem csak az a dolga, hogy letanítsa a tényanyagot, hanem az is, hogy magyarázza, segítsen a megértésben. Aztán a megértés tudáshoz vezet. A tényanyagnak egy ismeretére. Ez a tudás már elvezet oda, hogy döntéseket hozol. Milyen döntést hozol? Például eldöntöd, hogy az adott információn és magyarázaton alapuló tudást elfogadod-e igaznak, vagy sem. Ez a te döntésed. Te döntöd el, hogy amit mondjuk az elmúlt 50 évben az átkosban tanítottak, mondjuk azt, hogy a 56-ról, oké? Hányan tudják, hogy 56-ról valami olyasmit tanítottak, amit ma már nem tanítanak? Ha? Ez ismerős, ugye? Hát pedig az iskolában tanították. Megmondták, hogy volt, ellenforradalom volt. Oké? Tehát volt egy kis forradalom a kommunizmus ellen, és aztán mindenki azért állt föl, hogy ne bántsátok a kommunizmust, ellenforradalom van. Aztán ma már kiderült, hogy nem az volt, állítólag, hanem az egy igazi forradalom volt. Azt a mindenit. Pedig én annó úgy döntöttem, hogy ezt igaznak tartom. De az a te döntésed volt. Mindig felülbírálhatod azt, amit tanítanak. Ez a szabadságod, felelősséged és lehetőséged. Oké? Te döntéseket hozol. Aztán a döntéseid alapján jó esetben meggyőződések alakulnak ki benned. Figyelj, a meggyőződések nagyon hasznosak, ha összhangban vannak a valósággal. Figyelj, ha jól csináltad idáig, akkor a kapott információt kritizálva, mérlegelve, ha a valósággal összhangban volt, az igaznak bizonyult, úgy döntöttél, hogy igaz, és utána ragaszkodtál ahhoz, hogy amit tudsz, az igaz, egészen addig, amíg be nem bizonyosodott adott esetben, hogy mégiscsak tévedtél, jó? Tehát nyilván ez azt jelenti, hogy nem zárod le a kaput csak azért, mert egyszer hoztál egy döntést, mert lehet, hogyha újabb információhoz jutsz, akkor a döntésedet felül kell bírálni. De azok a döntések, amiket sokszor hoztál meg, azok meggyőződésekhez vezetnek. Hányatoknak vannak meggyőződései? Hányan vagytok biztosak abban, hogy férfiak vagytok, vagy nők? Király, ez legalább egy meggyőződés, oké. Hányan tudjátok, hogy magyarok vagytok? Nyilván, aki nem magyar, az most nem tette fel a kezét. Oké. Van-e más, amiben megvagy, amiben biztos vagy, amiről van egy meggyőződésed? Kinek van még meggyőződése? Oké. Oké, ki tud 5 meggyőződésnél többet felsorolni most így hirtelen magában? Kevesebb a kéz. Van egy pár, de kevesebb a kéz. Ki tud 10-et? Az már nagyon nagy gondolkodási feladat. De mi az, amin ezen a ponton elkezdtél gondolkozni? Azon kezdtél el gondolkozni, hogy vajon az, amit én most felsorolok, az igazi meggyőződése? Azaz tényleg kimernék-e állni mellette? Vajon tényleg elvégeztem-e előtte a kritikát, a gondolkodást, a döntést, hogy ezt igaznak tartom-e? Vagy csak az úgy ott maradt? Tehát például egy meggyőződésem az, hogy mondjuk mit tudom én, most nem jött semmi jó az eszembe, három is eszembe jutott, amiről tudom, hogy nem igaz, és ezért olyan nehezemre esik. Oké, mondjuk azt, hogy a Magyarország roma lakossága lusta. Ez egy meggyőződésem, tegyük föl. De hát ez, értem, nem biztos. Tehát úgy értem, nem. Ezt. És itt egy nagy kérdés, hogy a meggyőződéseid összhangban vannak-e a valósággal. És ilyen módon egy ponton az ember nem árt, nem baj, ha ezeket felülbírálja. Ha azt mondja, hogy lehet, hogy több mindenre kéne ráállnom, kiállnom mellette, és lenne néhány olyan dolog pedig, amit igenis meg kellene kérdőjelezni. De nézzük a folyamatot tovább. A meggyőződéseid kialakítanak egy hozzáállást, egy alapvető viszonyulást az élet dolgaihoz. A hozzáállásod megint befolyásolja a pillanatnyi döntéseidet, és aztán ezek a döntések gondolatokat, szavakat, és aztán a szavak tetteket eredményeznek. És ezek a tettek azok, de már a gondolatok, a szavak és a tettek is azok, ami alapján éled az életedet. Egy idézet, nem tudom kitől való, úgy hangzik, hogy ahogyan egy ember a szívében gondolkozik, úgy éli az életét. Ahogyan egy ember gondolkozik, úgy éli az életét. És a gondolkodásunk, a hozzáállásunk, aztán a gondolkodás alapján a szavaink és a tetteink a taníttatásunkkal kapcsolatosak. És ebben a taníttatásban, ebben, amit tanultunk, ebben nekünk is volt felelősségünk. Ugye mi döntöttünk úgy, hogy amit tanítottak, azt elfogadtuk igaznak. Nekünk megvolt a lehetőségünk, hogy megkérdőjelezzük. Ott volt a felelősségünk, hogy utána gondoljunk, hogy utána nézzünk. De aztán egy ponton el kellett jutni meggyőződésekhez. Egy ponton tudnom kell, hogy mi igaz és mi nem. Különben nem tudom élni az életemet. Úgyhogy az oktatásnak hatalmas szerepe és befolyása van abban, ahogyan az életünket éljük. Oké, csak még egy gondolat, ami nagyon fontos. Használtam ezt a szót többször, hogy valóság. Oké? Ez kicsit ilyen tűnhet elrugaszkodottnak, egy kicsit ilyen idealisztikusnak, vagy nem is tudom minek. Az én egyik feladatom az üzleti tanácsadás. Amikor emberek hozzám fordulnak, akkor azért adnak pénzt, hogy mondjam meg nekik, hogy az üzletük mitől fog jobban működni. Oké? Hogyan tudnának sikeresebbek lenni abban, amit csinálnak. És az egyik legnagyobb csapda, ami miatt emberek nem sikeresek, az az, hogy nem a valósághoz viszonyulnak. Nem tudom, érted-e? A dolgok tőled függetlenül vannak valahogy. A piacon vagy van egy üzleti lehetőség, vagy nincs. Az üzleti lehetőség ajtaja vagy ott nyílt ki, vagy itt. Vagy mind a két helyen. De valahogy mindenképpen van, és a módja annak, hogy te sikeres legyél, az, hogy felismered, hogy a dolgok hogyan vannak, és a felismert tények alapján cselekszel. Ha van egy nyitott ajtón bemész. Ha van egy csukott ajtó, akkor a csukott ajtó előtt megállsz. Megnézed, hogy ki tudod-e nyitni. Ha nem tudod kinyitni, akkor tovább mész, mert át kell jutnod, keresel egy nyitott ajtót. Micsoda csapda az, ha valakivel elhitetjük, hogy ez a csukott ajtó, az kinyitható, és rávesszük, hogy a fél életét azzal töltse, hogy kinyissa azt az ajtót, miközben 3 méterrel arrébb az ablak nyitva van. És csak át kéne ugrani. Oké? A tanulásnak igazából az egyik célja és jelentősége, hogy te rájöjj, hogy milyen valóságban is élsz, hogy milyen világban is élsz, és abban a világban neked hogyan kell döntened, hogyan kell élned ahhoz, hogy elérhess mindazt, amit akarsz, és amit érdemes. Oké? Okay? Úgyhogy hadd nézzük meg, és még mindig nem tartunk a manipulációnál, oké? Okay? Tehát most csak arról beszélünk, hogy az oktatásnak mit kéne tennie. Az oktatásnak a jelentőségéről, céljáról és felelősségéről hadd beszéljek. Jó, beszéljünk a jelentőségéről, és ezt egy kicsit már összefoglaltuk. Az oktatásnak, legyen az általános iskola, óvoda, általános iskola, középiskola, legyen az felnőtt oktatás, bármi, magyaráznia kéne a világot, amiben élünk. Valójában az oktatás nem hoz létre újat. Ezt a példát sokszor mondom, mikor tanulja meg a kisgyerek, hogy egy meg egy az kettő? Akkor, amikor a tanárnő először mondja neki az iskolában? Nem, ő azt már tapasztalta. A valóság tanította meg. Amikor volt egy narancs a kezében, meg még egy, akkor nézte, hogy az két narancs. És amikor a harmadikat is fel akarta venni, rájött, hogy nem tudja, mert csak két keze van. És az egy meg egy, az kettő, és mi a három, azt a valóság rendje, mert hogy úgy van, már megtanította neki. A tanárnő csak értelmezte, magyarázta azt, amit a gyerek már megtapasztalt. Oké? Okay? Ez lenne az oktatásnak az egyik célja, hogy magyarázza, értelmezi a világot, segít nekünk megérteni. Aztán a második, hogy megmutatja a nem nyilvánvaló összefüggéseket. A sikerben például ennek hatalmas jelentősége van. Ott vannak tények, és a tények között vannak összefüggések, amiket nem látni elsőre. Így ránézel, és azt mondod, hogy hát itt nincs semmi. És közben van ott egy összefüggés. Például sose hallgatom meg a feleségemet. Mert mindig olyan sokat beszél. És amikor olyan sokat beszél, sose tudja abba hagyni, úgyhogy rájöttem a legjobb, hogyha az elején meg se hallgatom. Csak ilyen az újság fölül kinézek. És aztán utána a feleségem boldogtalan velem. Tehát állandóan gondja van. Mindig csak macerál. És amikor beszél velem, akkor mindig ilyen éles, pattogó szavakkal és ilyen szúrós a nyelve a feleségemnek. Ezt most találom ki, de... És akkor azt mondod, hogy hát, hogy van ez? És akkor jön a bölcs tanító, és azt mondja, hogy figyelj, van egy nem nyilvánvaló összefüggés. A között, hogy sosem hallgatod meg a feleségedet, és a között, hogy boldogtalan. Vetted? Van egy összefüggés, ami azt jelenti, hogy neked lehetőséged van befolyásolni a feleséged életélményét, és ezzel az otthonod hangulatát, ha meghallgatod őt, akkor... a feszültségét el fogja tudni mondani neked, és nem kell eljutni odáig, hogy a hegyes nyelvével megtámadjon. Az oktatásnak, az élet sok területén célja lenne ezeknek a nem nyilvánvaló összefüggéseknek a megmutatása. És aztán a harmadik célja az kéne, hogy legyen, hogy megoldásokat adjon az élet különféle szintjein. A tudás és a bölcsesség szintjén. És egy érdekes észrevétel, hogy a mi oktatási rendszerünk elsősorban tudást ad. Ami annyit jelent, hogy megtanultad, hogy mikor volt a szabadságharc, megtanultad, hogy nem is tudom, sok tényanyagot. De a tényanyag, az ismeret önmagában nem segít, ha nem tudod feldolgozni. A tudás bölcsesség nélkül nem igazán tesz hozzá az életedhez. Amire szükség lenne, az a képesség, hogy a tudásodat alkalmazd a gyakorlatban, a hétköznapokban, hogy képes legyél a tényeket úgy összerakni, hogy aztán az alapján jobb döntéseket tudjál hozni. És akkor jussunk el a céljához az oktatásnak. Az oktatásnak az lenne a célja, hogy felkészítse az embereket az életre. Hogy azt a bizonyos élhetőbb életet megkaphasd. Hogy olyan döntéseket hozhass, amivel a saját lehetőségeid, saját képességeidnek megfelelően a legtöbbet hozhast ki az életből. Az erre való felkészítés. És persze ez azonnal felveti a kérdést, hogy mi az élet célja, okay? Mik a te adottságaid, és hogy hogyan lehet az adottságaidnak megfelelően a célodat a leghatékonyabban elérni. Mert ezt kellene az oktatásnak megtennie. És az oktatásnak a felelőssége pedig az, amit az előbb is megfogalmaztam, hogy az összhangot kellene keresnie a valósággal. figyelj, nem tudom hányan vagytok itt olyanok, akik tanítotok, akik tanáremberek vagytok, tanítók, és kell, hogy értsétek, hogy miközben beszélek, nagyon-nagyon szeretném tisztelni a munkátokat, a befektetéseteket, a szándékot, ami ott van bennetek. És amikor az egész rendszert kritizálom, akkor adott esetben ezt magadra veheted, és érezheted úgy, hogy ez téged érint. De hidd el, nem. Többnyire a pedagógus egyénként, egy emberként nem tud az egészen változtatni. De az, amit érezned kell a szívedben, amikor hallgatsz egy tanítást, és amit érezned kell, amikor magad tanítasz, akár a gyerekeidet tanítod szülőként, akár pedagógusként, vagy a munkahelyeden az alkalmazottaidat, a munkatársaidat, az, hogy amit tanítasz, az valóságos-e. Ez az oktatás felelőssége. Az igazat és csak is az igazat. Mi az igazság? Az igazság a valósággal összhangban lévő információ. Még akkor is, hogyha fáj. Még akkor is, hogyha ez nem az, amit a közvélemény, vagy a legtöbben hallani akarnak, vagy tudni akarnak. Ha ez megvan, ha ez a felelősség fel van vállalva, akkor az oktatás eléri nagy valószínűséggel azt a célt, hogy téged segítsen az életben előrelépni. Oké? Ez az, amiben hiszek. És megint még egy utolsó gondolat általában az oktatásról. Az oktatásnak több szintje van, és amit a leggyakrabban látunk, az az általános műveltséget adó képzés. Ugye? Óvoda, általános iskola, középiskola, és az egyetem az már nyilván szakirányú képzés. De ez a fajta képzés, ez a fajta oktatás, ez tudást ad. Olyan tudást, ami aztán sokszor nem használható. Egy elem, ami biztos, hogy kell ahhoz, hogy a tudás a te életedet előrébb vigye, az a sikerre való nevelés. És nem tudom, észrevetétek-e, hogy ez a mi oktatási rendszerünkből hiányzik. Hogy sosem mondták meg, hogy amikor matekot tanulok, akkor miért érdemes matekot tanulnom. Hányatoknak magyarázták el, hogy miért jó a matek? Hányan tudjátok, miért jó a matek? Hányan szeretitek a matekot? Oké, egy páran vannak. Oké. Az a matematika tanár, aki nem azzal kezdi, hogy ódákat zeng a matekról, hogy megtanítja szeretni a matekot, hogy megmutatja, hogy a mateknak mi lehet a jelentősége a te életedben, a jövődben, az hülye. Már bocsánat, tehát az úgy értem, az a tanár az hibázik, nagyot hibázik. Miért? Mert a gyerekek tudják, a fiatalok tudják, a felnőttek tudják, hogy mi a bánatnak töltöm meg a fejemet haszontalan ismerettel, amivel aztán nem tudok kezdeni semmit. Miközben az nem haszontalan ismeret, csak az oktatási rendszerünkből hiányzik a miértre adott válasz. Tudjátok, mi a matek? A matek az egész valóságnak, az egész világunknak a számokban kifejezett rendje. Egy csoda van benne. Egy papírra le lehet írni, hogy hogyan működik a világunk számokkal, egyenletekkel. Én teljesen hülye vagyok a matekhoz. De ezt megértettem, hogy van benne egy csoda. És amennyit használok a matekból, az engem előrébb visz az életben. Hogy értem? Dolgok kiszámíthatóvá válnak, dolgok kalkulálhatóvá válnak, dolgok biztonságossá válnak a matekon keresztül. Micsoda gondolat? Ha ezt tudtam volna azelőtt, még lehet, hogy a derivár számításra is emlékeznék. Most csak a nevére emlékszem. Pedig tanították, és vizsgáztam is belőle, és még jegyet is kaptam rá, és nem buktam meg. De a nevénél többre nem emlékszem. És tudjátok, mi az egyik oka? Hogy az oktatási rendszerünk tojik rá, hogy mi mit kezdünk azzal, amit megtanultunk. Oké? Mert azt a felelősségét, mi szerint az életre kéne felkészítenie, arra, hogy te elérhesd mindazt, amire hivatott vagy az életedben, az legtöbbször nem érdekli. Lehet, hogy az egyént igen, azt az egy tanárt, magát a tanárt igen, de benne van egy gépezetben, egy rendszerben, aminek nem ez a célja, aminek más a célja. És mindjárt ideérünk. Ezért vagytok itt, ezt akartátok hallani, csak muszáj volt bevezetnem valahogy, oké. Tehát a sikerre nevelés, a bölcsességet ad. Ismersz-e olyan embert, aki nem tud sokat, de nagyon bölcs? Én ismerek olyan. Többnyire egyszerű emberek. Egyszerű vidéki asszony. És nem tud sokat. De amikor kinyitja a száját, akkor bölcsességet szól. Akkor olyat mond, amit bizony, ha követsz, akkor az életed előrelép. Mi ez? Honnan jön ez? Honnan? Honnan, hogy ő összhangban él a valósággal. Hogy értem, kimegy reggel dolgozni, ha megeteti a teheneket, akkor a tehenek boldogok, ha nem, akkor pedig bőgnek. És amikor mellé beszél valaki, akkor azt mondja, hogy hagyjad már a rizsát. Oké? Mert az egyszerűségében közelebb van az igazi élethez adott esetben, mint sokan rendkívül civilizált, kultúrált és jól nevelt, jól képzett városi emberek. Jó, és megint nem a városi kultúrát kritizálom, csak ez egy példa volt. Jó, bölcsesség. Képesség arra, hogy amit tudsz, abból gyakorlati hasznot hoz. Oké, a tudás az, hogy tudom, hogy mik a tények. A bölcsesség az, hogy a tények alapján meg tudom jósolni a jövőt. 100%-os biztonsággal? Nem, az összefüggéseket ismerve. Figyelj, ha sose hallgatod meg a feleségedet, gáz lesz otthon. Te honnan tudta, te jós vagy, megtörtént. Öregem, nem vagyok jós, csak összetudok adni egy meg egyet. Bölcsesség. És a bölcsességnek léteznek olyan mélységei, amikor megdöbbentő következtetéseket von le egy ember néhány tény ismeretéből, amelyek aztán bekövetkeznek. Vajon a hasznodra lehetne az életben, ha lenne ilyen bölcsességed? Ha ránéznél egy helyzetre, és azt mondanád, hogy oké, itt van egy lehetőség. Mondjuk üzletben, oké, itt van egy lehetőség. Nagyon egyszerűen meg lehetne ragadni, és eredmény lenne belőle. Valaki más meg nem lát semmit. Itt nincs semmi. De ott van, csak nem tanultuk meg látni. A bölcsesség. A másik, a bölcsesség képes megjósolni a jövőt. A bölcsesség képes a tényekből összerakni egy újabb tényt, azaz következtetést levonni. Három információt kapsz, és abból neked összeáll egy negyedik, ami megfelel, ami úgy van. Akinek nincs bölcsessége, az csak három tényt lát. És nincs belőle következtetés. Miért? És ez gyakori, tehát ezt látom, az üzleti világban látom, az iskolánkban látom. A legtöbb embernek kevesebb a bölcsessége, mint amennyi a tudása. És az életében ez őt megrabolja. Az oktatási rendszerünk nem adott bölcsességet. Nem tanított. Sőt, én azt vettem észre, hogy pont az ellenkezőjét csinálta. Azt mondta, hogy ha nagyon sokat gondolkozol, túl sokat következtetgetsz, ha amikor te felelsz, mindig másképp mondod, az nem tetszik nekünk. Oké? Ez nem tetszik nekünk. Azt szeretjük, hogy ha bevágod, amit tanítottunk, és szépen visszaböfögöd. Aztán a harmadik szintje az oktatásnak a világkép formálása. A filozófiánk kialakítása. Honnan tudod, hogy milyen valóságban élünk? Oké, mi a filozófia? A filozófia az élet legalapvetőbb kérdéseire adott válasz, és a legalapvetőbb kérdésekre adott válasz szóval alapuló világkép. Hányatoknak van világképe? Minden embernek van világképe. Ilyen módon minden ember filozófus. Minden embernek van valamilyen válasza az életre. A valóságra. Miért fontos ez? Azért, mert ebben fogsz élni. Tehát, hogy értem, boldog akarsz lenni, hol tudsz boldog lenni? Ebben a valóságban. Hogyan kell boldognak lenni ebben a valóságban? És erre sok ötleted van, de az ötleteid mögött valójában a világképed a legmeghatározóbb kiindulási pont, egy alap, ahonnan kiindulsz. Mondjuk az ateista, a materialista ateista ember azt mondja, hogy a valóságunk nincs olyan, hogy természet feletti, csak a természeti létezik. Minden megmagyarázható a fizika, kémia, biológia szintjén. Ezen keresztül én, mint ember, nem vagyok több egy biológiai robotnál. Valójában az erkölcs nem létezik, hisz a személytelen számára, mert hogy az én személyességem az csak egy illúzió, tehát én csak egy bonyolult gép vagyok, és egy bonyolult gép számára az erkölcs értelmezhetetlen. Kérdezd meg a kocsimat, hogy mi a jó és mi a rossz. A kocsim azt mondja, hogy nincs különbség jó és rossz között. Úgyhogy egy materialista, ateista ember nagyon könnyen levetkőzi az erkölcsöt. Nagyon könnyen azt mondja, hogy, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz, olyan van csak, hogy helyes vagy helytelen sincs, hasznos vagy haszontalan. De akkor azt kérdezem, hogy kinek a számára hasznos? Hát az én számomra. De mi van, hogyha a feleséged számára meg haszontalan, vagy kimondottan káros? Hát akkor is az én számomra, mert én vagyok az erősebb. Oké, honnan jön ez? Jöhet a világképéből egy embernek, hogy végig gondolta, hogy a dolgok hogy vannak, és az alapján, ahogy végig gondolta, a dolgok így helyesek. Voltaire, nem, ezt nem ő mondta. Schademar kimondta, ez az. Minden, ami van, helyes. És közismert volt arról, hogy erőszakoskodott a nőkkel, mert ő volt az erősebb, azt csinálok velük, amit akarok, és mert én megteszem, és van, ezért helyes. Olyan, hogy erkölcsi ítélet nem létezik, nincs alapja filozófiailag, az ő világképében ennek nem volt helye. Úgyhogy van egy szerepe annak, hogy az oktatás milyen világkép felé tereli az emberiséget? Hát hogyne? Itt van a második világháború. A második világháború alapja egy filozófia volt. A marxizmus és a darwinizmus egy furcsa keveréke, ami a nemzeti szocializmusban ugye azt mondta, hogy hogy a természetes kiválasztódással halad előre az emberiség, az erősebb túlélése viszi előre a világot, úgyhogy mi lenne, ha meggyorsítanánk a folyamatot? Ha a valóság így működik, akkor mi a felsőbbrendű faj, németek, jobban járnánk, ha ez a folyamat felgyorsulna. Egyrészt teljesen fölösleges a gyengékkel törődni, azok csak útban vannak, elveszik az életteret és az életerőt tőlünk erősöktől, akik úgyis mi leszünk a túlélők, úgyhogy gyorsítsuk meg a folyamatokat, az öregeket, a kisebbségeket, cigányokat, zsidókat, azokat kiirtjuk, és az ária faj fejlődését támogatjuk, és ezt háborús eszközökkel fogjuk csinálni. És egy nemzet azt mondta, hogy hely Hitler, és menjünk. Honnan jön ez? Az oktatás szerepe abban, hogy milyen világkép alakul ki az emberekben. Mit hiszel a valóságról? Mi igaz, mi nem? Az oktatásnak hatalmas szerepe van ebben. És nem csak történelmi szinten, mert hanem a te egyéni életed szintjén is. És aztán a harmadik, a bátorítás és a motiváció feladata és szintje az oktatásnak. Mert hányan vagytok akár itt úgy, hogy hatalmas dolgokat vihetnétek végig az életben, hogy igazából egy kimondhatatlan jövő várakozik valahol egy sarok mögött rátok, és nem hiszed el. Úgy érzed, hogy nem, én kicsi vagyok ehhez. Ki fogja azt mondani neked, hogy én hiszek benned? Ki fogja azt mondani, hogy gyerünk, állj fel és menj tovább? Ki fogja azt mondani, hogy egy ember igenis értékes? Hogy egy ember az adottságain, a lehetőségein keresztül sokkal többre képes, mint amire a legmerészebb álmaiban gondolni mert volna? Valakinek ezt el kell mondani, az oktatásnak kell elmondania. Ott kell, hogy legyen az a bátorítás, ami az első pillanatban azért tanít, hogy a másik az életben elérhesse, amit csak el tud érni az adottságaiból és az élet céljából adódóan, és aztán bátorítsa, erősítse őt abban, hogy ezt el is tudja érni. És értenetek kell, hogy ez az utolsó kettő, a bátorítás, a motiváció, illetve a világkép formálása határozza meg egy ember életének az irányát. Miért mész arra, amerre mész? Van egy rossz hírem, mert megtanították. Mert ezt tanították neked. De nekem nem. De igen, a kultúránknak, az oktatásunknak, a neveltetésünknek vagyunk, úgymond idézőjelbe téve az áldozatai. És bizony van kiugrási lehetőségünk, mindig van, de olyan könnyű a hétköznapokban csak egyszerűen benne maradni, és menni arra tovább, amerre eddig mentünk, csak azért, mert tegnap is erre mentem, és tegnap előtt is, és azelőtt is, és ugyan mit tehetnék? Az oktatásnak hihetetlen lehetősége van. Az oktatásnak el kéne mondania, hogy szabad vagy. El kéne mondania, hogy olyan lehetőségek vannak a kezedben, amikről a legtöbben álmodni sem mernek. De hát én csak egy átlagember vagyok, pont azért. Nincs olyan, hogy átlagember. Csak olyan ember, aki felismeri, hogy milyen világban él, és olyan, aki elhitte azt, hogy csak egy birka a sok közül, akinek semmi más dolga nincs, mint helyesen bégetni. És ha az oktatásnak csak ennyi lenne a bűne, hogy nem törődik veletek, hogy nem hozza ki a maximumot belőletek, ez már elég lenne. De a helyzet az az, hogy ennél sokkal nagyobb a vétke. Figyeljetek, és most jön az, amiért eljöttetek. Bírjátok még? Mehet? Mondhatom? Figyeljetek. Van egy naív hit bennünk a humanista világról. Oké? Van egy kép bennünk a törődő, gondoskodó államról, amely mindent értünk tesz, amely mindent helyesen tesz. Van egy központi tanterv, amögött a központi tanterv mögött törődő, gondoskodó emberek, megfeszített munkája. Ezeknek az előbb említett törekvéseknek, céloknak megfelelő befektetése van. És a gondoskodó, törődő állam a te érdekedben, téged szeretve, téged szolgálva a legjobbat hozza. A legjobbat hozta neked. Aki hányan hiszitek ezt? De ez úgy ott van. Ott van az, hogy a törődő, gondoskodó állam egyrészt vagy törődő, gondoskodó, és tényleg mindent jól csinál, vagy úgy se tudom megkérdőjelezni. Én csak egy kis csepp vagyok a pohárban, aki úgy se tehetek az ellen semmit, amit csinál. És a valóság a gondoskodó, törődő államról, amennyire csak lehet az ellenkezője annak, amit mutatni akar. Ez egy hamis kép. A törődő, gondoskodó állam mögött önző emberek vannak, hatalommal a kezükben. Nem a kormányra gondolok. Oké, a kormány jelentősége sokkal kisebb, mint gondolnád abban, ahogy a világ megy előre. Jó, erről egy picit később lehet, hogy fogok beszélni, lehet, hogy nem. De azt kell tudnod, hogy a törődő, gondoskodó állam mögött érdekek vannak. Egyéb érdekek, sokszor a felszínen nem látható érdekek, amelyeknek az elérésében az idézőjelbetett törődő, gondoskodó állam teljesen pragmatista és erkölcstelen. Ami azt jelenti, hogy a saját céljának az elérésében bármit megtesz. A cél szentesíti az eszközt. Van egy irány, van egy cél, ami felé halad, és ennek a célnak az elérése érdekében bármit megtesz, ami kell ahhoz, hogy a célt a lehető leghatékonyabban, a leggyorsabban érje el. És ebben, ebben te csak statisztika vagy. Te csak egy sakkfigura vagy. Az eszközöknek, az erőforrásoknak egy eleme, amit használok, ha tudok, és hogyha nem, akkor pedig ott hagyom. Mint egy állattartó, aki azért tömi a libákat, mert később le fogja őket vágni. Milyen aranyos ember, mennyi kaját ad a libáinak? Nem. Azok csak tenyész állatok, amiket használ a saját céljának az elérésében. És most azt mondom, hogy mi tenyész állatok vagyunk. Hadd ne mondjak most semmit, csak hadd menjünk tovább. Az első dolog, amit így meg kell látnod, hogy a fentről jövő tanterv, a fentről jövő információ mögött nem egy a te érdekeidet szem előtt tartó, törődő, gondoskodó hatalom áll, hanem valaki, aki csak a saját céljait követi. Oké? Ez nagyon fontos. Innentől a hozzáállásod egészséges. Tudod miért? Mert innentől a hozzáállásod megkérdőjelező. Oké? Miért mondják ezt? Mit akarnak? Persze nagyon jó, ha látod, hogy miért mondják, ha látod, hogy mit akarnak, akkor meghozhatod a magad jó döntéseit. Oké? Hadd definiáljak nektek egy fogalmat. Ez a fogalom a világ. Oké? Ezt a fogalmat sokszor hallottátok. Az ősi szövegekben a szó kozmoszként szerepel, a kozmosz szót is ismerjük, oké? A jelentése a rend, rendszer, szervezet, oké? A világ egy olyan rendszer, amelynek célja van, iránya van, és amelynek az adott célt elérendően megvannak az eszközei, módszerei. Oké, ez a világ, ezt hívom világnak, egy rendszert, ami mögött személyek vannak célokkal. És a világ célja, egy kicsit leegyszerűsítve, a hatalom. Oké? A végső uralom megszerzése az emberiség fölött. Mondhatnám azt, hogy pénz, de a pénz egy bizonyos ponton már nem számít. Amikor minden pénz a tiéd, akkor a pénz már nem számít. Akkor már csak az élet számít. A hatalom, a befolyás, az uralom. Ki dönti el, hogy te hogy fogsz élni, mit csinálsz? Hogy a te életed az uralmon lévő réteg, nem is jó szó ez, oké, az uralmon lévőket szolgálja, viszi előrébb, vagy sem. Oké, ez a célja a világnak. De hát Sanyi, ez rosszul hangzik. Hát hol vagyok ebben én? Sehol, ebben pont ott vagy, ahol a legnagyobb hasznot hozod a rendszerben. Jó, és ezt mindjárt fogjuk nézni, hogy ez hogy működik. Úgyhogy, és hogyan éri el a világ ezt a célját? Oké, mi a módszere? A módszere a tanítás. És itt jutottunk el az előadás céljára. A módszer, ahogy a világ a 21. században az uralmát gyakorolja az emberiségen, az a tanítás. Oké? Egy pár száz évvel ezelőtt, oké, Róma leuralta a félvilágot. Erővel, katonassággal, hadsereggel. Ma már nincs erre szükség. A tömegmédia, az oktatás, az a világrend, ami felépült, alkalmas a hatalom gyakorlására egy sokkal kényelmesebb, sokkal költséghatékonyabb módon, az oktatáson keresztül. Oké, hívjuk inkább úgy, hogy tömegmanipuláción keresztül. Oké, azt kell, hogy mondjátok, állj, Sanyi, ne használj nagy szavakat. Mi az, hogy tömegmanipuláció? Mi az, hogy manipuláció? Oké, a manipuláció a legkényelmesebb módja az uralom gyakorlásának. Miért? Mert a résztvevők beleegyezésével történik. Oké? A manipuláció az a résztvevők beleegyezésével működő dezinformálás. Azt mondom neked, hogy minden rendben van, és te elhiszed, és nyugalom van, miközben nincs semmi rendben. Ez volt egy manipuláció. Oké? A lényege az akarat és az értelem kikerülése legtöbbször. Tehát az, aki manipuláció alatt van, a manipuláció úgy történik meg, hogy kikerülik az értelmedet, kikerülik az akaratodat, vagy ha nem tudják kikerülni, akkor áttörik. Nézzük meg gyorsan, hogyan működik, mik a manipulációnak a legfőbb eszközei. Picit lehet, hogy ezzel előreugrok, de ez így izgalmas lesz. Oké, ezt megnéztük. Oké, az első módja a manipulációnak a félelem. Oké, amikor valakit félelemben tudok tartani, akkor ez alatt az érzelmi nyomás alatt elfogad dolgokat, amiket érzelmi nyomás nélkül sose fogadott volna el. Hadd mondjak egy tipikus manipulációs helyzetet. Hányan emlékeztek 9-11-re. Oké? Okay? A tornyok ledőltek. Oké? Okay? A terrorizmus megkezdte a háborút a civilizált világ ellen. A félvilág Bin Ladent kereste mindenütt. Oké? Okay? Hadsereget küldtünk, katonákat, és a félelem eluralkodott. Mikor fog robbanni a bomba? Megnézted a széked alatt? Ha széked alatt van egy olyan zacskó, vagy valami, ami egyikünké sem, akinek nincs, nem tudod a tulajdonát, szólj, és azonnal kibenjünk innen. Oké? Okay? Rendben. Biztos, hogy nincs köztünk terrorista? Ha van terrorista, gyanús ember, jelentsed, jó? Tudjátok, mit fogunk csinálni? Adunk mindenkinek egy igazolványt, amit csak mi adunk ki, és a terroristáknak nem adunk. Oké? Okay? Kamerákat fogunk felszerelni. Jó, mindannyiatokra csinálunk fotót, mert rólatok tudjuk, hogy nem vagytok terroristák, és a kamera majd nézi, és felismeri, hogy jött valaki, akiről nem tudjuk. Oké, őt követni fogjuk, rendben? és akkor szemmel tartjuk, és akkor így biztonságban leszünk. Benne vagytok? És azt mondod, hogy igen, csináljuk, milyen jó. A gondoskodó állam tesz valamit a jövőnkért, megvéd minket a terroristáktól. És mit csinált? Amerika feladta a szabadságjogait. Hogy értem, megengedtek olyan dolgokat, amiket 9-11 előtt sose szavaztak volna meg, sose engedték volna meg. Megfigyelő kamerák mindenütt, a személyiségi jogoknak a brutális megsértése. Oké, egy olyan befolyásnak, egy olyan hatalomnak az átadása az államnak, amelyet azelőtt nem adtak volna meg. Miért? Mert hittek a személyiség jogokban, megvoltak az elveik, amik jól működtek. De jött egy félelem kampány, ami manipulált, és rávette a fél emberiséget olyan döntéseknek a meghozatalára, amiket enélkül a manipuláció nélkül, a félelem nélkül sose hoztak volna meg. Közben ma úgy kezd kiszivárogni, és kezd kiderülni, hogy sose volt terrorháború. Oké, tudom, és most sokan azt mondják, hogy hát ezek ilyen összeesküvés elméletek. De csak nézz utána. Tehát úgy értem, tehát nézz utána, hogy mi történt akkor. Végezd el a saját nyomozásodat. Nézd meg a rendelkezésre álló tényanyagokat. És hozz egy saját döntést, és döntsd el te, hogy mi történt 9-11-jel, hogy a tornyok miért dőltek le. De én nagyon sok olyan információt láttam, ami alapján úgy nézett ki, hogy a tornyokat az Amerikai Egyesült Államok döntötte le. Mint amikor lebontanak egy épületet. Oké? Mert rá kellett venni a népet valamire, amire nem voltak hajlandóak. Hogy fogjuk rávenni őket? Majd kényszerrel fegyvert tartunk a fejükhöz? Hát ez nagyon macerás. Ezt régen csinálták, de ez nagyon macerás. Most csak elég egy dráma, aztán a tömegmédiában és minden csatornán elmagyarázzuk, hogy mit láttatok, és a félelemmel, amit kialakítunk, ti meghozzátok önként azokat a döntéseket, amiket amúgy erővel kellett volna. Zseniális. Zseniális. Milyen egyszerű. Milyen egyszerű. Hol szolgál ez téged? Sehol. Hát kit érdekelsz? Hogy értem, te nem hozol olajat, te nem hozol pénzt, te nem a célja vagy a rendszernek, hanem az eszköze. Jó, mondom a következőt. A vágykeltés. Oké, ez a másik, amivel csodálatosan lehet embereket irányítani. Hányan szeretnétek boldogak lenni? Hányan szeretnétek az életből a legtöbbet kivenni? Mindannyian. Oké, elmondom, mit kell csinálnod. Nézd meg ezt a csillogó életet. Semmi más nem kell tenned, csak Jakobs kávét kell innod, és neked is ilyen csodás életed lesz. Jó, és ezen nevetünk, de ugye ez a szakmám, a reklám ezt mondja, oké? Egy vágyat ébreszt benned, és összeköti valamivel, aminek semmi köze ahhoz a vágyhoz. Oké, de ez, és utána te megcsinálod azt, mert az a vágy ott van benned, és mert feltüzeltük. De ez a Jakobs kávéval nagyon mulatságos, és mind nevetünk rajta. Oké, aztán közben megvesszük, de mindegy. De az nem olyan, az belefér, úgy értem, kell kávét inni, az nincs. Az bűn nem inni kávét, úgyhogy ez nem gond. De ezt megcsinálják azzal is, hogy hogyan kell élni. Oké, férfiak, úgy kell élni, hogy egy hónapban legalább 3 nőd van. Vagy 4, vagy 5. Értem, az egyéjszakás kalandok az igaziak. Tehát, hogy ha igazán ilyen vagány akarsz lenni, ha az életből ki akarod venni a legtöbbet, akkor ilyen szingli macsó vagy. És húzzál bele, hogy elérd, mert egy kicsit ilyen hétköznapi vagy. Nem vágysz arra, hogy olyan igazi szingli macsó legyél. Hát csak nézd meg a filmekben, csak nézd meg a divat mit mutat, csak nézd meg, hogy mit tanítottak, hogy kell boldog és teljes életet élni. Oké? Okay? És mit csinálsz? És felveszel egy életstílus, elindulsz egy vágyat követve valami felé, amit mutattak neked, amit hogyha elérsz, nem lesz ott semmi abból, amit kerestél. Hogy csinálták? Egy vágyat tettek eléd, amit anélkül, hogy komolyan átgondoltad volna az értelmedet, és az akaratodat nem kerülték ki, mert eldöntötted, hogy ezt fogod csinálni, de az értelmedet kikerülték. És te mész egy irányba, amiben amibe igazából, ha átgondoltad volna, sose akartál volna menni. És persze könnyű egy ilyen irányba terelni, mert nincs bölcsességed, ugye? Nagyon ügyeltek rá, hogy ne tanítsanak neked bölcsességet, mert ha tanítottak volna, akkor összetudtad volna rakni, hogy mi lesz belőle. De mivel nem tanít, azt tanították, hogy csak csináld, amit mondunk, ne gondolkozz, nagyon vágyjál, legyél nagyon dörzsölt, azt úgy kell, hogy nagyon vágysz, és csináld, amit mondunk, és nem gondolkozol. Jó? Kettőig biztos nem. Egyik igen, itt a következő nő, és csináld. Oké? Mert ha lett volna bölcsességed, akkor összeadod. Akkor összeadod. Akkor azt, ebből mi lesz? Ebből semmi nem lesz. Ebből két végéről égetem a gyertyát, és mire 22 leszek, már nem lesz belőle semmi. Ugye, nem tönkreteszem az életemet. De ezt nem látod. Ugye, nem ezt nem látod. Manipuláció. És aztán a harmadik, ahogy ki lehet kerülni az akaratot és az értelmet, az a döngölés. A döngölés az, amikor nem veszem a fáradtságot arra se, hogy félelmet keltsek, arra se, hogy vágyat ébresszek, csak elmondom ezerszer. És mire ezredszerre mondom, te már nem is emlékszel rá, hogy ezen valaha kellett volna gondolkozni, hányan hiszitek, vagy oké, hányan hallottatok az evolúció elméletről? Tökéletes. Hányan hiszitek most, vagy volt az életetekben olyan pillanat, amikor hittétek, hogy ez igaz? Legyetek őszinték, na. Okay. Hogyan tanítja a világ az evolúció elméletet? Döngöléssel. Soha egyetlen egy olyan tanítást nem hallhattál, ahol megmagyarázták volna, hogy ez miért működik. Van egy elmélet, ami soha nem lett bizonyítva. De ezt nem árulják el, illetve elárulják, de csak egyszer említik, aztán soha többet, utána bekapcsolod a National Geographicot, vagy a bármelyiket, oké? És szemrebbenés nélkül fogják tényként állítani, hogy 10 millió évvel ezelőtt, amikor az ősemberből kialakult, honnan tudják? Tehát ott volt valamelyikük. Hát honnan a bánatból tudják, hogy mi volt 10 millió évvel ezelőtt? Hát ezek tudósok, azok tudják. Na de honnan tudja a tudós? Mit tudom én? Hát nem, hogy én csak egy átlagember vagyok. Figyelj, akkor te hiszel a gondoskodó államban? A gondoskodó tudományban, amelyik majd helyetted gondolkozik? Akkor te hiszel benne? Mert akkor te azt mondod, hogy igaz az evolúció, mert egy tudós azt mondta, szemrebenés nélkül, hogy igaz. És nem kérdezted meg, hogy ő honnan veszi. Mert amikor megkérdezed, na akkor kezdődik a rizsa. Te annyi hülyeséget életedben nem hallottál, mint amit akkor mondanak. Jó, de az nem tűnik hülyeségnek, a felét nem is értem. Ez a manipuláció másik része. Oké? Ezt érted? Ezt érted, hogy nem élhetsz ebből? Most mondtam három egyszerű példát, de hány részlettel tehetik ezt meg még veled, és teszik is meg, ha esetleg úgy szolgálja az érdekük. Mit akarok mondani? Azt akarom mondani, hogy önálló döntésképességgel és felelősséggel élő ember vagy, aki ebben a folyamatban azt kell, hogy mondja, hogy állj, igaz ez? Összhangban van ez a valósággal? És van a jegyzetemnek egy része, amit átugrottam, és most csak hadd térjek ide vissza, jó? És mindjárt még izgalmasabb lesz. Figyeljetek! Miről beszéljek először? Ezt most megszavaztatjuk. Demokrácia van, gyerünk, megszavaztatjuk. Az egyik, amiről beszélhetnék, az arról, hogy mi a világ célja. Oké, én tudom, mi a világ célja. Honnan tudod, Sanyi? Azt is elmondom, ha megkérdezitek. De csak, ha kérdezitek. Oké, mert ha tudnád, hogy mi a világ célja, ha tudnád, hogy hova tart, akkor rájönnél, hogy mikor hazudik, nem? Tehát akkor nyilvánvaló, amikor valami olyasmit mond, ami nyilvánvalóan abba az irányba vezet, ahova tudod, hogy menni akar, akkor azt mondod, hogy hát ez nagyon átlátszó. Nem volt átlátszó addig, amíg nem láttad át, ugye? Beszélhetnék erről. A másik, amiről beszélhetnék most, mind a kettőről fogok, csak a sorrendet kell eldöntened, az, hogy milyen módszerekkel befolyásol minket a világ az oktatásában. Ugye egyet már mondtam, a direkt manipuláció, de ezen kívül van még kettő. Oké, melyikkel kezdjük? Kezdjük a manipulációval, kezeket fel? Vagy kezdjük a világ céljával, kezeket fel? A világ céljával kezdjük, oké. Látjátok, demokrácia van. Igen. Így van. Tehát a demokrácia például az egyik illúzió. Oké? Tehát azt hiszed, hogy hatással voltál valamire, közben igazából semmire nem voltál hatással. Mind a kettőt el fogom mondani. És egyébként én voltam az, aki az adatokat feldolgoztam, tehát bármelyikre mondhattam volna azt, hogy akkor az lesz először. De neked megvan az az érzésed, hogy a dolgok azért vannak úgy, mert te szavaztál, király. Amúgy kell szavazni, tehát ez rendben van. Tehát nem kicsi részt hozzátesszük, de oké, mi a világ célja? Hányan tudjátok azt, hogy a Közép-Európai Teológiai Akadémia az egy teológiai akadémia? Oké, tehát mi veszélyesek, hogy mi keresztény emberek vagyunk. Nem tudom, hányan vagytok itt úgy, hogy Istenben hívő emberek vagytok, nem kell annak lenned, ahhoz, hogy izgalmas legyen, amit most mondani fogok. Mi meg vagyunk róla győződve, én személy szerint meg vagyok róla győződve, hogy a Biblia, oké, az első betűtől az utolsóig igaz. Azt kell, hogy kérdezz, Sanyi, honnan tudod, hogy az első betűtől az utolsóig igaz? Ezt most ne kérdezz meg, mert tényleg évfélig leszünk itt, de tudok válaszolni erre a kérdésre. Röviden az a válasz, hogy jogi, történelmi és tudományos bizonyítékok százai és ezrei igazolják, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig a valóságot írja le. A valóság tényeit, a valóság tényei közötti nem nyilvánvaló összefüggéseket, és mindezt azzal a céllal, hogy a te életed előrelépjen. Ha ezt a kérdést fölteszed, és adsz nekem fél órát, akkor fél óra alatt bebizonyítom, de ha adsz másfél évet, akkor másfél éven keresztül minden nap tanítok két órát róla úgy, hogy egyszer se ismétlem magam. Jó? Tehát ez nem duma, ezt most ezen a ponton elfogadhatod. Az interneten fönn vannak az anyagaink, Apologetika, Végső Válasz Nyomán című előadássorozat, bizonyítékok tömege arról, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig a valóságot írja le. Oké? És ebben a könyvben rengeteg olyan információ van, ami a múltra vonatkozik, és hajszálpontosan beigazolódott. Ezeket az információkat még az események bekövetkezése előtt jegyezték le. Tehát például lejegyezték Nagy Sándor hadjáratát a földközi tenger körül. Lejegyezték a nagy világbirodalmakkal, hogy mi fog történni. Lejegyezték, hogy mi fog történni a zsidó néppel. Több mint 7000 jóslat, amely hajszálpontosan bekövetkezett. Honnan tudjuk? Mert tudjuk, hogy mikor jegyezték le, történelmi tény, és tudjuk, hogy mikor következett be, történelem. És ugyanígy figyeljetek, a Bibliában van egy csomó információ arról a világról, ami számunkra még a jövő. Van egy könyv, amiben elolvashatod, hogy mi lesz jövőre. Ezt érted? Ez nagyon meredek. Vigyázz, Sanyi, mit mondasz? Halld hozzá azt, amit az előbb mondtam. Bizonyítékok tömege, oké? És ezeknek a jóslatoknak nem csak tényanyaga van, tehát, hogy a Bibliában benne van, hogy lesz egy egységes világrend. Azt nézd meg, most már Európa egységes. És Ázsiában is egységesednek. És aláírták már az Egyesült Amerikai Nemzeteknek is az első papírjait. A világ halad egy egységes világrend felé. Hihetetlen. Azt a mindenit. Ilyen tényeknek, tehát úgy értem, kapcsolt be a híradót, és benne van, és azt látod a hírekben, amit a Biblia a napjainkra és a jövőnkre jósol. Hihetetlen. De ugyanakkor elmondja a miértet is. Oké, rendben. A világnak, annak a rendszernek, amely ezt a valóságot, amiben élünk, uralja, van egy célja, mégpedig a végső hatalom átvétele, a végső hatalom megszerzése. Nem tudom, mennyire menjek mélyre, kicsit megyek mélyebbre, oké? Hányan tudtok róla, hogy a világ vagyona, szinte minden pénze, a világ vagyonának legalább a 90-95%-a egy maroknyi ember kezében van. Erről sokan tudtok. Oké. Egy központosított hatalom a háttérben, amely az igazi döntéseket hozza. Oké. A kormányok, a gazdaság, ezek az ő kezükben vannak. A jegybank, az amerikai jegybank magánkézben van, elég, ha ennyit mondok? Ők döntik el, hogy mikor mennyi pénzt bocsájtanak ki, és ezzel irányítják, mint egy 10 éves kisfiú a távirányítós autót, az egész világot. Kicsit egyszerűsítek, de egyszerűsítve így igaz. Most el tudjátok-e képzelni, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ez a hatalom nem csak természeti szinten létezik, tehát nem csak emberi hatalom létezik ilyen módon, hanem természet feletti is. A Biblia azt tanítja, hogy nem csak Isten létezik, nem csak emberek léteznek, hanem léteznek angyalok is. Oké, angyalok. Ez egy nagyon merész gondolat. Nem olyan merész, gondolj bele. Tehát ha el tudod fogadni azt, hogy van egy teremtő Isten, aki megteremtette az embert a maga képére, személynek, szabad akarattal, akkor el tudod-e képzelni, hogy teremthetett ugyanilyen lényeket a szellemi világba is, akiknek nincs anyagi teste, csak szellemi teste. Mit jelent ez, egy szellemi test? Mondjuk azt, hogy egy másik dimenzióban nagyon valóságosan létező alakjuk. Oké? Okay? Elképzelhető? Tehát, hogyha elhitted az elejét, akkor ez már nem olyan nagy ugrás. És itt tudnod kell, hogy az angyaloknak az egyharmada annó még a régmúltban fellázadt Isten ellen. A szabad akarattal bíró lényeknek ez sajnos egy szabadsága. Oké? Okay? Én titeket is bátorítottalak arra, hogy legyetek szabadok, hozzatok olyan döntéseket, amik mellett ki tudtok állni. Most az angyaloknak egy része úgy döntött, hogy megcsinálja a saját bizniszét. Istentől függetlenül. Őket sok vallás ördögöknek hívja, ami ellenséget jelent. Sátánnak hívják a vezetőjüket, ez egy név, ez is ellenséget jelent. Ez ilyen tündérmese. Nem, ezt képzeld el sokkal inkább úgy, mint egy rendkívül civilizált, rendkívül szervezett, rendkívül céltudatos szervezetet. Angyalok. Egy nagyon komoly céllal. Mégpedig, hogy létrehozzanak egy egységes világrendet, amelynek egységes katonassága, egységes rendőrsége, egységes törvényhozása van, ahol egy központosított hatalom uralkodik az egész világon. És nyilván a módszer az az, hogy ezek a szellemi lények hatással vannak az emberekre, az embereken keresztül uralják a hatalmukat, vagy gyakorolják a hatalmukat. Oké? Okay? Fú, ez egy kicsit ilyen... Hogy? Nagyot léptünk. Oké. Okay. Csak hogy értsd, hogy mi miért történik. Mi ennek az egész hatalomgyakorlásnak a célja? Összevesztünk Istennel. Oké? Okay. Az angyaloknak az egyharmada, amikor fellázadt Isten ellen, akkor igazából tévedett. De a tévedésüket be akarják bizonyítani, igazolni akarják a tévedésüket. Egy olyan módon, hogy meg akarnak nyerni egy harcot, aminek az emberiség a harctere, okay, a színtere. A harc a szabad akaratért folyik. A harc a befolyásért folyik. Nem erővel vívják, hanem érvekkel. Nem erőszakkal, hanem meggyőzéssel. Nem fegyverekkel, hanem tanítással. És az győz, aki több embert tud a maga oldalára állítani. Egy kicsit egyszerűsítek. De látnotok kell, hogy ennek a világnak, amiben élünk, van egyrészt egy emberi, hatalmi kör a csúcsán, akik a saját érdekeiket követik, és ő mögöttük pedig van egy szellemi hatalom, akinek szintén van egy célja, és ez a kettő fedi egymást. Ez egy egységes világrendnek a létrehozatala. Egy olyan világé, amely egy központosított hatalommal működik, ahol ez a hatalom képes nem csak az egész emberiséget egyben, általánosságban vezetni, hanem egyénenként is kontrollálni az embereket. Oké? Okay? Az egyénenkénti kontrollálásnak a bibliai jóslata úgy hangzik, hogy lesz egy időszak, amikor senki nem adhat és nem vehet, anélkül, hogy ne hordaná a jobb kezén vagy a homlokán a sátán számát, amely 666. Oké? Okay? Így hangzik a jóslat. Mit jelent az, hogy nem adhatok, nem vehetek? Ez azt jelenti, hogy nincs pénzem. Igaz? Ki az, aki nem adhat, nem vehet? Az, akinek nincs pénze, aki nem használhatja a pénzt. Így néz ez ki még a napjainkban. De nagyon haladunk afelé, hogy a készpénz kikerül a forgalomból. Már most a legtöbben bankkártyával fizetünk. A legtöbbünknek a vagyona csak egy memória adat egy számítógépen valahol. Úgyhogy a cél, ami felé haladunk, az az, hogy a készpénz teljesen kikerüljön a forgalomból, és a bankkártyák is megszűnjenek, hanem egy a bőr alá ültetett mikrocsip hordozza az összes adatot, nem csak rólad, mint emberről, személyazonosság, stb. Egész vérkép, ezek hasznos dolgok, ugye, hogy mondják ezt, vércsoport, milyen betegségeid voltak, mire vagy allergiás, ez nagyon hasznos, ugye elüt egy autó, csak leolvassák a csippedet, és rögtön tudja az orvos, hogy mit kell csinálni. De ezen lesz a pénzed is. Menj fel az internetre, és nézd meg a chip reklámokat. Az IBM már ezerrel nyomja. Értem, bemegy a reklám, így néz ki, bemegy a szakadt, félig csöves ember a az áruházba, stikában rakja be a cuccokat a kabátjába, néz jobbra, néz balra, és aztán kisétál az ajtón, és a biztonsági őr, van egy ilyen csippen valami, tudod, cip, valami ilyesmi, és a biztonsági őr megy utána, és azt mondja, hé, itt hagytad a számládat. Fickó elteszi, és fizetett. Hogy fizetett? Úgy, hogy a csip ott volt a kezében, és csak át kellett menni a leolvasón. Ez milyen jól hangzik? Ez milyen jól hangzik? Milyen zseniális? Milyen kényelmes lesz, nem? Csak ha nem teszed, amit mondok, akkor tudod, mit csinálok? Törlöm az adataidat. Mert a hatalom nálam van arról, hogy te, neked van-e pénzed, vagy sem. Hogy te utazhatsz-e, vagy sem. Ha egy ilyen központi rendszer kialakul. Oké? Okay? Miért olyan fontos ez a világnak? Mert ez a teljes önkényuralmat jelenti. A teljes hatalmat. Oké? Okay? Tanítom, amit tanítok, és hogyha nem követed, akkor uralmam van a fölött, hogy lenullázzam az életedet. Átmenetileg akár, azt mondom, enye. Nagyon furcsa gondolatokat hallottunk magától. Egy időre zárolnunk kellett a bankszámláját, és az utazási jogát meg kellett, hogy vonjuk. És a gyereke nem mehetett iskolába, és a felesége sem. Remélem, hogy meggondolta magát. Oké? Okay? Hatalom. Uralom. Azon túl, hogy minden pénzedet birtokolják, azon túl tudják, hogy hol vagy minden pillanatban, hogy hova mész. Oké? Okay, jól hangzik? A világ e felé tart. Van egy másik cél. Ahhoz, hogy ez az egységes világrend jól működjön, Ehhez azt mondják, hogy a civilizált lakosságnak a létszáma jóval kisebb kellene, hogy legyen, mint amekkora most. Most 6-7 milliárdan élünk a Földön. Egyes adatok szerint a tervezett létszám 2 milliárd ember. Hát ez szuper. Azt mondják, hogy túlnépesedés van. És ezért is hasznos lenne. Nem tudom, voltatok-e már vidéken mostanában? Hányan voltatok mostanában vidéken? Néztél-e ki jobbra, néztél-e ki balra, vonatból, autóból, ahogy mentél a... Láttad a tömeget? Hányan láttátok a tömeget? Értem, hol van túlnépesedés? Értem, lehet, hogy sok ember lakik egy helyen, de aztán egy kicsit arrébb mész, és nagyon sok hely van. Az erőforrások, kevés az erőforrás. Úgy értem, végtelen mennyiségű energia áll rendelkezésre, csak már nem olaj alapon. Úgy értem, kit érdekel az energia, kit érdekel a túlnépesedés, kit érdekeltek ti? Senkit, a hatalom érdekli ezt a világot. És ahhoz, hogy meg lehessen ideologizálni egy drasztikus népességcsökkentést, ehhez a túlnépesedés ideológiája egy nagyon, nagyon hasznos. Még egyet is tudunk érteni. A kínaiaknak nem kéne ennyire szaporodnia. Ezt Kínában azt mondják, az európaiaknak nem kéne annyira szaporodnia. Rendben. Sokan azt gondolják, hogy ezek összeesküvés elméletek. Oké? Okay? És azt gondolom, hogy van ezek között néhány, ami az. Tehát vannak dolgok, amik túlzások, és... De a lényeg az, hogy ennek a nagyja benne van a Bibliában. Amit pár ezer évvel ezelőtt jegyeztek le. És minden, amit lejegyeztek, és bekövetkezhetett, az bekövetkezett hiba nélkül. Úgyhogy hadd mondjam most el, ez az egyik utolsó témám, és lassan az óránk végére is érünk, a manipulációnak a másik két szintjét. Ugye ahhoz, hogy az emberiséggel ez a terv végrehajtható legyen, ehhez a legveszélyesebb fajta ember, akit ez a világ nem akar, az a szabadon gondolkodó, a felelősségét élő, tehetős középosztálybeli ember. Oké? Okay? Ez az a kategória, amit ez a világ a legkevésbé akar. Mi Európában ezt itt Magyarországon nagyon értjük. Tehát az adóterheink, a rend, amiben élünk olyan, hogy a középosztály kezd megszűnni. Az emberek az elszegényedés felé haladnak, ahol a túlélésért küzdenek nap, mint nap, és idejük, energiájuk sincs igazából gondolkozni, és hogyha van idejük, energiájuk, akkor sincs már kapacitásuk, hogy tegyenek valamit, mert a túlélésért kell harcolniuk. A másik réteg pedig, aki meggazdagodott, az eladta magát többnyire a rendszernek. annak már nem érdeke, hogy tegyen ellene, mert ő maga is haszonélvezője a rendszernek. A középosztály lenne az, aki szabad, aki szabadon gondolkozik, aki képes a kritikára, aki képes a saját véleményalkotásra, az önálló döntéshozásra, és ez alapján aztán élni is tudja az életét, ez nem cél. Úgyhogy az egyik dolog, ami történik velünk, az nyilván ennek a nyomásnak a létrehozása, de a másik dolog az oktatásban történik. És ez nem más, mint a józan kritikai gondolkodás kiírtása. Oké, hányan hallottátok már azt a fogalmat, hogy minden relatív? Minden relatív. Oké, mi az igazság? Mondjátok kórusban a választ. Mi az igazság? Mindenkinek az, amit annak hisz. Igaz? Mi az igazság? Attól függ, hogy honnan nézzük. Ez egy olyan filozófia, egy olyan ismeretelméleti filozófia, amely az elmúlt 100-120 évben alakult ki. Nagyon világosan lehet látni, hogy mik voltak a mérföldkövek ennek a gondolkodásmódnak a kialakításában és elterjesztésében. De a lényeg az az, hogy a mai ember már nem hisz az igazság létében sem. Ezt értitek? Tehát amikor egy mai ember gondolkozik, akkor azt gondolja, hogy neki nem az a feladata, hogy eldöntse, hogy ez igaz-e vagy sem, mert ilyen úgy se létezik, nincs olyan, hogy igazság, nincs olyan, hogy abszolút igazság, hanem azon gondolkozik, hogy ő egyetérte ezzel vagy sem. Mert ha nem ért vele egyet, akkor az nem azt jelenti, hogy ez nem igaz, csak az, hogy neki más a véleménye. Nem tudom, értitek-e? A mai ember azt gondolja, hogy semmit se tudhat biztosan, csak vélemények léteznek. Minden relatív, minden attól függ, hogy honnan nézzük. És ilyen módon a modern embernek nem lehetnek meggyőződései, semmiben sem lehet igazán biztos, és ezen az alapon nincs alapja, amivel megkérdőjelezhetne bármit. Ezt értitek? A modern ember leszokott a gondolkodásról. És nem csak, hogy leszokott róla, hanem az oktatási rendszer elvette tőle a gondolkodás eszközeit. És két eszköze van a gondolkodásnak. A megfelelő viszonyítási pontok, amihez viszonyítva el tudom dönteni, hogy valami igaz-e vagy sem, illetve a logika, azok a gondolkodási elvek, amikkel összekapcsolok tényeket. Ugye az egyik legegyszerűbb gondolkodási alapelv az antitézis alapelve. Csak ezt az egyet hadd mondjam el. Ha egy állítás igaz, akkor annak az ellenkezője hamis kell, hogy legyen. Tehát, hogyha... Ez az egyik kedvenc példám, ezt most nem fogom kiadni. Ez vagy egy szőrös tehén, vagy nem az. És nem tudjuk, hogy szőrös tehéne vagy sem, lehet, hogy ehhez nincs elég információnk, de az biztos, azt rögtön tudjuk a valóság rendjéből, hogy a kettő egyszerre nem lehet. Tehát egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre nem lehet igaz. A dolgok nem relatívak, csak egy végtelen viszonyítási ponthoz mérve, és az szerint meg abszolútok, oké? Létezik tudás, ennyit akarok mondani. És hogyha az interneten megnézitek a hanganyagainkat, erről sokat tanítunk. De ha létezik tudás, akkor te eldöntheted, hogy mi igaz és mi nem. Akkor te eldöntheted, hogy mit hiszel el és mit nem. Akkor eldöntheted, hogy mi alapján hozod meg a döntéseidet és mi alapján nem. Ha nincs igazság, ha nem tudhatsz semmit, akkor neked sem marad más, mint egy ilyen vak tapogatózás, vagy mint az orosz ruletnél, egy golyó van a pisztolyban, megpörgetem és meghúzom a ravaszt, és remélem, hogy nem sül el. Úgyse tudhatom. Ennél jobb választási lehetőségem nincs. És ez nem igaz. Igenis van. De ennek a világnak, amelyik tart az egységes világrend felé, egy teljhatalom felé az emberiség fölött, ennek nem célja, hogy te egy döntéshozó, felelős, erővel és hatalommal élő egyén legyél. A célja az, hogy egy engedelmes birka legyél, aki béget az szerint, amit mondunk neki. Nem gondolkozik, nem kérdez, csinálja, amit mondunk. Jaj, de nem parancsolgatunk, manipulálunk. Vágyakat ébresztünk, meg félelmet, vagy döngölünk. És ha nem gondolkozol, ha úgyse gondolkozol, ha már úgyis csak csinálod, amit kell, akkor a dolog tökéletesen működik. Oké? A második, a nyílt hazugság. A nyílt hazugság. De hát ez nem igaz, ez biztos nem történik az iskoláinkban. Értem, az én gyerekem olyan iskolába jár, ahol nem hazudnak. Micsoda naivitás. Ugye, tehát az a tanár maga, az nem. Tehát ő biztos, ő maga, de van egy központi tanterv. Illetve ő is felnőtt egy rendszerben, amelyben hazudtak neki, és ő se kérdőjelezte meg, és ő is csak tanítja. Csak ezt az egyet, az evolúció elméletet nézd meg. Oké? Tehát az evolúció elméletről, ha objektíven akarnának tanítani a tanárok, azt kellene, hogy mondják, hogy ez egy elmélet, és egyelőre nem találtunk jobbat, ezért beszélünk róla, de ez annyi, mintha azt mondanák, mi lenne, hogyha mostantól azt hinnénk, hogy egy nagy teknős béka tojta a világot. Ez is egy elmélet, oké? A tudományos módszernek, oké, figyeljetek, a tudományos módszer az így hangzik. Fölállítunk egy elméletet, egy hipotézist, és az mind addig hipotézis marad, egy feltevés, ameddig a tudományos tények azt nem igazolják. Az evolúciós elméletet, ugye, a legnagyobb evolucionisták is bevallják, hogy még nincs igazolva. Ugye, még mindig csak egy elmélet. Hogy merik, hogy merészelik tényként tanítani? Kérdezd meg a biológia tanárt. És persze olyan választ fogsz kapni, aminek a felét nem érted, és szégyenkezve vissza fogsz vonulni, és azt fogod mondani, hogy hát persze megint butákat kérdeztem, kiléptem a sorból. Nem, nagyon jót kérdeztél. Azt a kérdést tetted fel, amit föl kellett tenni. Oké? Mit mondok? Hogy a manipuláció egyik eszköze a nyílt hazugság. Háromféleképpen csinálják. Az egyik a tények meghamisítása. Mást mondok, mint ami a valóságban van, volt. A másik, hogy elhallgatok tényeket. Tehát nagyon jól lehet úgy hazudni, hogy csak egyszerűen nem mondok el dolgokat. Titokban tartom. És aztán nagyon jól lehet hazudni úgy, hogy az egyes tényekről beszélek, de a súlyukat, az arányokat meghamisítom. Azt mondom, hogy ez nagyon jelentős, az meg van, de jelentéktelen. És tökéletesen működik. És talán még egy gondolat, hogy amitől ez működik, oké? Tehát a közhiedelem, az az, hogy a felelős ember abban az illúzióban él, hogy a döntéséhez szükséges megfelelő információkkal rendelkezik. Mert tanulta, mert olvasta az újságban, mert olvasta egy könyvben, mert látta a tévében, hallotta a rádióban. Oké? A tömeg kommunikáció, aminek része az oktatás, része a média, része a művészetnek egy része. És döntést hoz, mert felelős ember. Hogyne, vannak felelős emberek. Csak olyan információk alapján hoz döntést, amelyek nem elégségesek. És feltehetnéd a kérdést nekem, hogy oké, de akkor én egyénként mit tegyek? Hol a kiút ebből? Az első lépés az az, hogy felismered. Hogy felismered, hogy nem fogadhatod el feltétel nélkül azt, ami jön. A második, hogy elkezdesz tanulni. Hogy értem, Sanyi, miről beszélsz? Eddig arról beszéltél, hogy manipuláció van az oktatásban, a tömegkommunikációban. Igen, de ugyanakkor létezik az igazság. És léteznek, vannak emberek, akik tanítják az igazságot. És igenis, választhatsz magadnak jó tanárokat. Az internet korában, oké? Az internet korában minden információ a rendelkezésedre áll. Elkezdhetsz egy saját kutatást, elkezdhetsz egy saját útkeresést. És persze azt mondod, hogy de hát erre nincs időm. De hát hogy ne lenne? Csak egy életed van. És most épp azon vagy, hogy mint a birka, mész abba az irányba, amit egy olyan társadalom jelölt ki neked, aki nem törődik veled. Ha erre nincs időd, akkor mire van? Hogy értem, akkor bocsáss meg, akkor megérdemled azt a sorsot, amit élsz, ha nem vagy vele elégedett. Mert bizony, miközben áldozatai vagyunk mindannyian egy rendszernek, aközben személyes felelősséggel élő emberek is vagyunk, akik hozhatnak jobb döntéseket. Úgyhogy amit tenned kell, az, hogy elkezdesz tanulni. Hogy elkezded megtanulni, hogy milyen világban élsz valójában. És elkezded feltérképezni, de most már nem vakon, nem engedelmesen elfogadva, amit a szádba tesznek, hanem kritikusan, kérdezve, utána gondolva, döntéseket hozva, elkezdesz felépíteni magadban egy új világképet, egy új meggyőződést arról a világról, amiben élünk. ez az, amit tenned kell, hogy elkezdesz tanulni. És aztán a másik, amit tehetsz, az az, hogy elkezdesz tanítani. Az az óra, amit a Közép-Európai Teológiai Akadémián ebben az időpontban tartok, az a tanítás alapjai. Akik veszik ezt az órát, azért veszik, mert úgy gondolják, hogy az életüknek egy pontján tanítani fognak. És hidd el, te is fogod tanítani a feleségedet, a férjedet, a gyerekedet, a munkatársaidat. Mindannyian tanulók és tanárok vagyunk. És amit tehetsz, az az, hogy fölvállalod a saját felelősségedet, a saját részedet. Egy kérdező, gondolkodó emberré válsz, aki csak egyszerűen ki akarja venni a legtöbbet és a legjobbat az életéből. És aztán azt, amit talált, amiről meg van győződve, hogy összhangban van a valósággal, azt továbbadod. És persze egy gondolat lehet, ami jogosan merül fel benned, az az, hogy nem lehetne ezt az utat lerövidíteni. Úgy értem, vannak emberek, akik az egész életüket az igazságkeresésnek adták, most nekem is az egészet neki kell adnom, hogy a végére rájöjjek. Nem lehetne ezt meggyorsítani? Dehogyis nem. Válasz magadnak olyan tanárokat, akik már végigmentek azon az úton, amin te is akarsz. És az ő tapasztalataik, az ő tudásuk segíthet neked. És mi ezen az akadémián úgy tanítunk, hogy azt mondjuk a diákjainknak, hogy használj ki mindent, amit adunk neked. Használj ki mindent, amit tanítunk. Fogd az információt és vedd át. Tedd fel a kérdéseidet, próbáld megérteni, amit tanítunk. Vegyél ki az iskolából, amennyit csak bírsz, de ne higgy el nekünk semmit. Semmit. De használd azt, amink van, és aztán menj haza, és gondolkozz. Menj haza, és döntsd el, hogy amit kaptál, amit tanultál, az összhangban van-e a valósággal, azzal a valósággal, amiben neked élned és érvényesülnöd kell. És ha igen, akkor lerövidítettél egy kis időt, akkor egy hosszú kerülő útról, egy rövidebb utat találtál. Igen, levágtál egy kanyart, Időt nyertél. És ha találsz olyan tanárokat, akik méltóak a bizalomra, akkor válj a tanítványukká, akkor használd az ő életművüket arra, hogy gyorsabb lehess. De ez mind szubjektív. Mert mi van akkor, hogyha azt úgy tűnik, hogy jó tanárt választottál, azt később kiderül, hogy mégse jó. Hogyan tudsz választani? Hogyan tudod igazán lerövidíteni? Hogyan lehetnél te egy személyes, idézőjelvetéve kicsi emberként az, aki föláll az egész világgal szemben, és azt mondja, hogy nem igaz. Átgondoltam, megnéztem, rájöttem. Ha mind azt mondjátok, hogy zöld, akkor is piros. Úgy értem, ez nem egy szőrös tehén. Ennyi. Az életemet teszem rá, hogy nem szőrös tehén. Tudom. Hogy csinálhatod? Az órával egyszerű, de olyan kérdésekkel, amik a filozófia határát súrolják, milyen valóságban élünk, mi az élet értelme, hogyan lehetsz boldog, hogyan kell élni, ez már nehezebb eldönteni. És hadd fejezzem be ezzel a mai alkalmat, és aztán átadnám a kérdéseknek a lehetőséget. Kérlek, ne feledd, hogy kötekedhetsz, kérdezhetsz, nincs rossz kérdés, csak jó kérdés van. De ezzel szeretném befejezni, hogy talán 13-14 évvel ezelőtt volt. Vállalkozóként működtem akkor is. Sok ember volt rám bízva, sok embernek voltam a vezetője, akiknek nem a főnöke voltam, hanem akik engem választottak vezetőnek. És bíztak bennem. El tudod ezt képzelni? Sok ember, ilyen sok száz, több ezer jött hozzám kérdezni, hogy Sanyi, hogyan éljük az életünket. És egy ponton rájöttem, hogy én se tudom. Ezt értitek? Nem tudom. Sok mindent kipróbáltunk. Amit kipróbáltunk, működött. Ez egy üzlet volt, Elég sokan sikeresek lettek. Szuper. De miközben sikeresek lettünk, rájöttünk, hogy ettől a házasságunk nem biztos, hogy helyreáll, ettől nem biztos, hogy nem leszünk betegek, ettől nem biztos, hogy megtaláltuk az élet értelmét. És az alatt a nyomás alatt, ahol sok ember, akit szerettem, aki bízott bennem, és akikben én is bíztam, tőlem várta a választ, rájöttem, hogy nem tudom a választ. És rájöttem, hogy az egyik legnagyobb felelősségem föltenni ezeket az alapkérdéseket, és megtalálni rájuk a választ. Akkor megvolt az a lehetőségem, hogy volt időm, energiám gondolkozni, utána járni, és nagyon, nagyon komoly, úgymond kutató munkát végeztem, idézőjelbe. És belefutottam egy emberbe, aki szintén üzletember volt, Amerikában élt, magyar ember, Amerikában sikeres lett, hazajött Amerikából misszionáriusnak. Ezt hallott, ezt mondta. El tudjátok ezt képzelni? És azt állította nekem, hogy ő be tudja nekem bizonyítani, hogy van egy Isten, és ez az Isten az, akinek a Bibliában leírja magát. Okay? Ő be tudja nekem bizonyítani, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig az igazságot tartalmazza, és tökéletesen leírja és magyarázza a valóságot, amiben élünk. Az első, amit gondoltam, az, hogy hát ez sose tudja bebizonyítani. De a második, amit gondoltam, az, hogy ha ez igaz lenne, akkor megvan az a rövidítés, amit kerestem. Ezt értitek? Tehát képzeld el, hogy létezne egy könyv, amiről valamilyen úton, módon be tudnánk bizonyítani, hogy minden földi hatalomtól függetlenül őszintén, önérdek nélkül a valóságot írja le, akkor semmi más nem kéne tennünk, csak kinyitni ezt a könyvet, és elolvashatnánk, hogy milyen világban is élünk. Hogy mi a bölcsesség, mi az összefüggés a dolgok között. Hogy hogyan kell élni ahhoz, hogy a dolog jól működjön. Benne lehetne ebben a könyvben. Ezt értitek? Milyen zseniális dolog lenne. Milyen zseniális dolog. Egyébként ez az egyik, amit a világ elfelejtett elmondani. A világ elfelejtett nekem beszélni a Bibliáról. Elfelejtette elmondani, hogy a Bibliának semmi köze nincs a valláshoz. Sőt, azt mondta, hogy a Biblia egyenlő a korlátoltsággal, amit a vallások képviselnek. Azt nem mondta, hogy a Biblia az egyik legracionálisabb és legjózanabb alkotása a világtörténelemnek, ha lehet így mondani, amely pragmatikus, gondolkodó, felelős embereket nevel. És elfelejtette elmondani, hogy azok, akik hisznek a Bibliában, azok jogi történelmi bizonyítékok ezrei alapján hisznek benne, és nem vakon. Ezt nem mondta nekem addig senki. Senki nem mondta. Úgyhogy én adtam egy esélyt ennek a srácnak. Komoly ember volt, sikeres vállalkozó. 3 hónapig gyötörtem minden este, ezt értitek? Minden este ott voltam, ilyen 9-10 óra körül, és évfélig, egyik, kettőig. És szedtem ki belőle az információt, és mentem haza, és néztem utána mindennek. És be tudta bizonyítani. Azóta ez lett az egyik szakterületem. A Közép-Európai Teológia Akadémián ezt tantárgyként tanítom. Honnan lehet tudni, hogy a Biblia igaz? Minden szemeszterben úgy kezdem, hogy a diákjaimból kiölöm a hitet, idézőjelbe téve, úgy kezdem, hogy okay, igaz a Biblia? Igaz, honnan veszed? Hát ezért meg ezért, megcáfolom. Te miért hiszel? Hát azért meg azért. És mi van akkor, hogyha ez meg ez volt? Okay? És úgy kezdjük, hogy lerombolunk mindent. És aztán újraépítjük. És egy fél év alatt 3 vagy 4 különböző irányból, a nulláról indulva bebizonyítjuk, hogy van Isten, és hogy ő az, akinek a Bibliában vallja magát. És miért mondom ezt? Azért, mert ez a rövid út, ez a rövidítés. Azt fogod találni, hogy amit a Biblia tanít a világunkról, a te életedről, az tökéletesen egybeesik a mindennapi tapasztalataiddal. Azt fogod látni, hogy ahogy olvasod a könyvet, mintha valaki benézett volna az életedbe, és tudta volna, hogy neked mi a szíved fájdalma, mi a problémád, mire keresed a megoldást, és egyszer csak adja, egyszer csak ott van, és működik, hihetetlenül működik. És aztán még ennél többet is tesz, az egésznek ad egy értelmet. Nem csak, hogy hasznos, mondok egy példát, a Prédikátor könyve, a Példabeszédek könyve, ennyi az ennyiből, 2 rövid kis könyvecske, tartalmaz minden üzleti bölcsességet, amivel ma a világ a pénzét csinálja, zanzásítva és tömören, sallangok nélkül. Hogy értem, hihetetlenül gyakorlatias. De amit még észreveszel, és eztán a legfontosabb üzenet, hogy a Biblia Istenet tényleg létezik. Úgy értem, létezik egy természet feletti mindenható lény, aki teljes tudással bír, teljes bölcsességgel, mindenütt jelen való, és minden hatalommal bír. Ő az, aki a világunkat teremtette. Megint csak egy zárójeles megjegyzés. Van egy film, az a címe, hogy az élet eredetének rejtélye. Mindjárt fogok erről beszélni egy picit. Az élet rejtélyének megfejtése. A napjaink legelismertebb evolucionista tudósai összeültek, és felülbírálták az elméletet. És azok a koponyák, akik a legmodernebb evolucionista kiadványok, úgy értem könyvek, tanítások, alapelvek, kitalálói, képviselői, oda jutottak, hogy újra átgondolva a tényeket, az evolúció lehetetlen, és az egyetlen magyarázat a világunk rendjére az az intelligens tervezés. Ők nem vallásos emberek, nem beszélnek Istenről, de azt mondják, hogy az, ami van, egyetlen egy módon jöhetett létre, hogyha egy intelligens, tervezni, céllal alkotni képes lény hozta létre a világunkat a maga rendjével. Oké, ez tökéletesen egybeesik a bibliai világképpel. De amit, és ezt tudom, hogy ez ott van, amikor erről először hallottam, akkor egyrészt remény gyúlt bennem, az a remény, amiről az előbb beszéltem, hogy akkor megvan használati utasítás az élethez. Oké? Akkor megvan a használati utasítás az élethez, csak el kell olvasni. De a másik, ami eszembe jutott, az a sok minden, amit hallottam már a kereszténységről, a hitről, és az egyáltalán nem volt pozitív. Rögtön eszembe jutott a középkori inkvizíció, rögtön eszembe jutott az egyház dogmatizmusa, a tudomány elnyomása, egy csomó vérlázító és borzasztó dolog. Egyszer csak láttam magam, ahogy egy misén füstölőt lóbálok, furcsa ruhában, furcsán beszélek, és tudod, és azt mondtam, hogy Úristen, így fogok élni, hihetetlen. Sose hittem volna. Tiszta gáz. Pedig azt hittem, hogy... De azt mondtam, hogy ha igaz, hogy ha ez a valóság, akkor... Csináltam egy nagyobb hülyeséget is. Jó, és csak itt szeretném elmondani nektek. Ez nem igaz. Egyetem, ez a kép egy hamis kép. A Biblia nem beszél erről. Nem beszél arról, hogy furcsának kell lenned. Nem kell füstölőt lóbálnod. Nem kell... Egyetem, a Biblia a legnormálisabb, legvalódibb, legklasszabb életről beszél, amit el tudok képzelni. Figyeltek, én egy harácsoló pragmatista vagyok, egy ilyen sikermániás, gyakorlati ember. Motocrossozok, és Mercedes-t vezetek, és mit tudom én. Tehát én nem élek visszafogottságban, vagy egyfajta furcsa, vallásos, nem tudom miben. Nincs rá szükség. A Biblia egy szabad életet mutat. A Biblia adni akar, és nem elvenni. Miért? Mert az az Isten, aki a Bibliát írta, szeret téged. Szeret úgy, mint ahogy egy apa szereti a gyerekét, mint egy apa, aki azt akarja, hogy a fia örökölje az egész birodalmat. Szereti, mint ahogy egy anya szeretheti a csecsemőjét. Az életét adná érte. És ezt is tette, hogy a Biblia központi üzenete az, hogy az ember hasonlóan, mint az angyalok, föllázadt Isten ellen, elhagyta Istent, és Istennek rendbe kellett hoznia ezt a lázadást. És ezt egyetlen egy módon tudta rendbehozni, mégpedig úgy, hogy meghalt az emberért. Hányan hallottatok már Jézus Krisztusról, ugye? Minden karácsonykor ünnepeljük a születését, igaz? Tudjuk, hogy mi a történet igazából? A történet ez, hogy az ember bűnét rendbe kellett hozni. A bűn céltévesztést jelent. A céltévesztés az, hogy elszúrtuk az életünket, és vétettünk Isten és az igazság ellen. Mindannyian. Mindannyian. És a bűnnek a zsoldja a halál, az elkülönítés. Képzelj egy tökéletes világot, ez Isten világa. Azt mondja, hogy azt, ami ezt elrontja, azt ki kell raknom. És ezek vagyunk mi. El vagyunk szakadva Istentől, és ez az életünk drámája. Ki tudja ezt rendbehozni? A vallás azt hiszi, hogy mi fogjuk rendbehozni. Megjavulok, jó ember leszek, vezekelni fogok, de nem tudsz fizetni. Nem tudod lemosni a tegnap bűnét a mai jó tetteddel. Olyan ez, mint amikor a jó ember át akarja úszni a csendes óceánt, és mert nagyon jó ember le tud úszni 100 kilométert. És átúszza? Nem, 100 kilométer után fullad meg. Én pedig, aki a rossz ember vagyok, én 20 méter után megfulladok. Nincs különbség. Mind megfulladunk, ha a magunk erejéből akarjuk rendbehozni. Nem tudjuk. Istennek kellett megtennie. És pont ezt tette. Erről szól az evangélium. Hála, hogy hallottátok ezt a szót. Evangélium. Milyen fura vallásosan hangzik. Tudjátok, hogy mit jelent a szó? A szó örömhírt jelent. Hallottátok az örömhírt? Így kéne kérdeznem. Milyen örömhírt? Azt az örömhírt, hogy Isten meghalt helyettünk. Isten átúszta az óceánt helyettünk. Isten rendbehozta. Van egy anekdota Napóleonról, aki esténként járkált a táborban, a csaták előtt, és bement a hogy hívják azt, aki a pénzzel bánik? Az írnoknak a sátrába. És az írnok ott ült az asztalánál egy megtöltött pisztollyal, és ráborulva a könyvelésre. És a könyvelésre kézzel rá volt írva, hogy eljátszottam a sereg egész zsoldját. Rajtam már. Akkora adósságom van, amit senki nem tud kifizetni. Végzett magammal. És tényleg öngyilkos akart lenni. Kátyán eljátszotta a sereg zsoldját. Értem, ezt értitek? El tudod képzelni? Napóleon seregében másnap lesz a zsolt fizetés, azt ups, nincs már. És öngyilkos akart lenni, de a stresszben, a teher alatt elaludt. És Napóleon bejött és olvasta. És mikor az írnok felébredt, a következő volt a könyvelésre írva. De igen, egy valaki ki tudja fizetni, én. És kifizettem. Napóleon. Okay. Neki megvolt a hatalma rá. Megbocsájtott neki. Mit csinált? Egyszerűen megbocsájtott. Ezt csinálta Isten is velünk. Ő eljött, emberré lett, és kifizette az adósságunkat. Mit kér cserébe? Semmit. Hogy értem, minden az övé, mit akarsz neki adni? Ő a mindenható, teremtő Isten. Kifizette. És akkor mit kell tennem? Ahhoz, hogy egy ajándék a tiéd legyen, mit kell tenned? Mit teszel karácsonykor az ajándékokkal, amiket kapsz? Elfogadod őket. Bingo! Miért kell elfogadni az ajándékot? Miért nem tiéd az ajándék a te elfogadásod nélkül? Itt elől már mondják, de nektek nem ér már. Miért nem a tiéd egy ajándék az elfogadásod nélkül? Itt azt mondja erről egy úriember, hogy mert Isten nem manipulál. Tökéletes. Mert szabad akaratod van. És Isten nem akarja sem rád tukmálni, sem rád fírölni, sem rád manipulálni az életet. Hanem azt mondja, hogy itt van, neked adom, elmagyarázom, elmondom, eltáncolom, ha kell, de neked kell szabad akaratodból döntened. Akarod? Elfogadod? Mi az apró betűs rész? Nincs apró betűs rész, de biztos van. Járj utána, elmondom, átvilágítható vagyok, leírtam mindent, és nincs elrejtve, elolvashatod. Beszélhetsz azokkal, akik már olvasták. Járj utána, és utána egy szabad döntést hoz. De hát nekem csak kicsi a hitem. Oké, ha a hited elég nagy ahhoz, hogy kimondj egy igent, akkor a hited elég volt. De hát az nagyon pici hit, az pont elég. Egy igen. És Isten belép az életedbe, és amit én elszúrtam, amit te elszúrtál, azt hihetetlen módon rendbe hozza. Ez az én történetem. Én ma egy olyan életet élek, amilyen életet soha nem is reméltem, hogy valaha élhetnék. Nem a külsőségekre gondolok, bár azok miatt se panaszkodom, hanem ahogy reggel fölkelek, ahogy este lefekszem, az érzéssel, amivel élek. Békesség, béke. Halljátok ezt a szót? Nyugalom. Nyugalom. Nagyon erős nyugalom. Öröm. Nagyon erős öröm. Erő. Lehetőségek. Én azt hiszem, hogy bármit elérhetek az életben. Bármit.
Bármi megtörténhet. Minden lehetséges. Minden. Úgy értem, egy csodában élek. És a csoda nem én vagyok, hanem Isten. És én a haszon élvezője vagyok. Úgyhogy ezzel fejezem be, mert ezzel elmondtam a lényeget. Vár rád egy döntés, hogy mész tovább abba az irányba, amiben megmondták, hogy menned kell. Csendesen, bégetve, vagy anélkül. És most cinikus vagyok, és bocsánatot kérek ezért. Én is bégettem, én is ott voltam. És lehet, hogy az életnek bizonyos területén még most is ott vagyok. Elnézést kérek mindenkitől, aki ezt sértőnek érzi. De annak a fényében, hogy van egy valóság, vagy inkább úgy mondom, hogy a valóság talán legfontosabb, legszámottevőbb tényeit eddig elhallgatták előlünk. Annak a fényében, hogy egy nem törődöm világ terel minket egy olyan cél felé, ami csak egy nagyon szűk kisebbségnek van a hasznára, és ebben a képletben mi csak eszközök vagyunk. Mindennek a fényében semmi mással nem köszönhetek el tőletek, csak azzal, hogy járjatok utána, hogy váljatok gondolkodó, kritikus emberekké, akik a saját döntéseiket hozzák. Nem felszínes büszkeségben, mert ilyen embert is ismerek. Én a magam döntéseit hozom. Nem hiszek ebben, nem hiszek abban. Mindenki tolvaj, mindenki rabló. Így gondolom, úgy gondolom. Jó, nem erre gondolok. Arra gondolok, amikor valaki alázattal kérdez, kutat, megismeri a tényeket, és a tények alapján hoz döntést. A felszínes hőbörgés nem jobb annál, mint amikor csendben béget valaki. Azt kívánom mindannyiatoknak, hogy megtaláljátok ezt a szabadságot, ha így mondhatom. És a befejezésként és elköszönésként vendégeink vagytok a büfében, a fogyasszatok kérlek, kávé, üdítő, süti, nem tudom, hogy mi minden van, ez most az akadémia számlájára megy, és szeretnék bemutatni nektek valakit, Balázs Kornélt, aki abban a közösségben, ahova mindannyian járunk, a Magyarországi Biblia Szól Egyházban vezető szerepet tölt be, aki egy pár szót szeretne mondani nektek az akadémiáról, illetve a további lehetőségekről. Úgyhogy itt van Balázs Kornél. Igen, ezt majd a Kornél elmondja.
Jó, az utolsó gondolat, az lediktálnék egy pár webcímet, aki az első, amit a legkönnyebb megjegyezni, ez az istenlétezik.hu. Jó, ez istenlétezik.hu. Hihetetlen mennyiségű információ, szabadon hozzáférhető, letölthető, meghallgatható, megnézhető. A következő a jóhír.neobase.hu, ez marad ezen a cetlén, szintén ugyanígy rengeteg információ, illetve ha szeretnétek utána nézni az akadémiának, illetve a közösségünknek, akkor a www.bibliaszol.hu-n tudjátok ezt megtenni. Én azt mondom, hogy tartsunk egy kis szünetet, ha vannak kérdéseitek, vagy nem, oké, most ezen a ponton akár megcsináltuk így. Van-e kérdés most, rögtön hozzászólás? Mert akkor egy 5-10 percet rászállnánk arra, hogy így együtt még beszélgessünk, aztán tarthatnánk egy szünetet, és ha valaki úgy gondolja, hogy még szívesen beszélgetne, de jó lenne egy kisebb társaságban, könnyen elképzelhető, hogy egy 5-10-en itt maradunk még utána, leülünk ide az asztal köré, és itt beszélgetünk kisebb társaságban. Jó, tehát elég kapható vagyok, kérlek maradj, ha van időd, de ha most van kérdésed, akkor tedd föl, vagy hozzászólásod, véleményed, valami felháborított, valami nagyon tetszett, akkor szívesen hallanánk, illetve szívesen visszajelzni. Van-e valami is kérdése? Jó, kérlek. Háttér hatalom megállítása utópia. Nagyon jó kérdés, meg ugye tehetnénk azt, hogy azt mondjuk, hogy látjuk, hogy mi történik, változtassuk meg a világrendet. Igaz? Azt gondolom, hogy utópia, onnan gondolom, hogy utópia, hogy a bibliai jóslatok világosan mutatják, hogy milyen végben fog végződni a dolog. Tehát a jobb módszer az az, hogy te a személyes életedet mentett ki ebből, és segítesz másoknak is kilépni ebből a rendszerből. Csak egyszerűen a felismeréssel. Oké? Tehát hogyan lépsz ki egy rendszerből, amelyik manipulációval uralkodik rajtad, úgyhogy nem hagyod magad manipulálni, hogy tudatossá válsz. Ez kicsit válasz a kérdésedre, de egy picit több is annál. Hogyan tudsz kilépni ebből a rendszerből? Hányatokat érdekel, hogy hogyan tudok kilépni ebből a rendszerből? Oké. Okay. Egy csúnya szót fogok mondani, figyeljetek, jó? Ez... itt vagytok? Legcsúnyább szó már is nem. A garantált menekülés ebből a rendszerből, a garantált győzelem e felett a rendszer felett, az egy szó, a megtérés. Oké, okay, figyelj! A megtérés, a metanoia, ami új felismerésre jutást jelent. Ennyi az egész. Új felismerésre jutás. Mivel kapcsolatban kell új felismerésre jutnom ahhoz, hogy azonnali teljes győzelmet arassak? Az evangéliummal kapcsolatban. Mi volt az evangélium? Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hiszül benne, annak örök élete legyen. Az, hogy Jézus Krisztus itt volt a Földön 2000 évvel ezelőtt, leélt egy bűntelen életet, ő maga Isten volt, Isten lett emberré, ezért ölték meg. Nem tudom, hányan tudtátok, hogy Jézust azért feszítették keresztre, mert Istennek vallotta magát. És igazából ez a halál egy helyettesítő halál volt. Ez azt jelenti, hogy ő meghalt helyetted, helyettem, és ezzel kifizette a te bűneidet és az én bűneimet. A múlt, jelen és jövő. Minden, amit elszúrtunk az életben, azt ő kifizette. Ez az ajándék. Aki az életében akár csak egy pillanatra azt mondja, hogy oké, ez kell ez az ajándék, az megkapja az ajándékot. És ez úgy tűnik, mintha csak egy nagyon egyszerű dolog lenne, és az is a te részedről nagyon egyszerű, de a valóságban hatalmas dolgok történnek abban a pillanatban, amikor egy ember akár csak egy másodperce Jézus Krisztusba fekteti a bizalmát. Ezt hívják megtérésnek. Ha az életedben legalább egy pillanatra új felismerésre jutsz azzal kapcsolatban, hogy ki Jézus Krisztus, mit tett érted, és mit jelent ez a te életedben, és elfogadod őt. Csak ennyi. Te vagy a kiút. Ezt mondja a Biblia, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. De általad hogyan? Úgyhogy hiszel bennem, és abban, hogy ki vagyok, és mit csináltam. Hogy hiszek? Hallottad? Hát csak keveset, amennyit ez a fickó itt mondott. Az elég. Hiszel? Ugye tehát, hogy el tudom-e képzelni, hogy ez igaz, és elfogadnám-e? Hát ha igaz, elfogadnám. És el is fogadod? Igen. És ha ez az igen egy őszinte igen volt, akkor örök életed van. És megtértél. És a Biblia arról ír, hogy amikor ezt egy ember megteszi, akkor nem tudom, milyen jó szót használjak, ami egy percben leírja ezt a történést. Isten örökbe fogad, ez a legjobb szó. És onnantól, mint egy gazdag amerikai nagybácsi menedzseli az életedet. És ráadásul örök biztonságot ad. Miért? Mert megvan rá a hatalma. Miért? Mert szeret. Miért? Mert beleegyeztél. De csak egy pillanatra tettem, aztán rögtön meggondoltam magam. Ez az apróbetűs rész. Akkor már késő. Egyetem, egy pillanatra hiszel, és cak, aláírtad a papírt. Cak, már el is vették tőled. Ben vagy a klubban. De nem akarom! Azt lehet. És szabadon akarok élni. Azt is lehet. Azt akarok csinálni, amit akarok. Azt is lehet. De már benne vagy a klubban. És persze, ahogy benne vagy a klubban, az életed elkezd csendesen megváltozni. Nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé. Azt fogod észrevenni, hogy olyan örömet találsz, amit soha nem láttál azelőtt, olyan békességet találsz, amiről csak álmodtál, olyan tartalma lesz az életednek, amiről nem is hitted volna, hogy létezik. És bizony, miközben minden szabadságod megvan, azt csinálsz, amit akarsz, egész életedben. Egy belső szívből jövő átalakulás miatt elkezdesz más dolgokat csinálni. Én például ilyen előadásokat tartok. Mert a vallásom előírja, dehogy is írja elő. Ez az csak, amit akarok. De nincs megtisztelőbb dolog, nincs nagyobb kiváltság, mint segíteni embereknek.
Egész furcsa érzés. Néha szeretem az embereket. Ezt el tudjátok képzelni? Egész furcsa. Vad idegen embereket. Honnan jön ez? Én sose szerettem senkit, még magamat sem. És szeretem az embereket. Isten dolgozik. Nem vett el tőlem semmit, de mindent odaadott. Mivel kezdődik? A te szabad akarati döntéseddel. Ki akarsz tolni a világgal, de akarsz lenni a legnagyobb forradalmát, térjél meg. Megvan. Megcsináltad. És az életed megváltozik. Jó. Ezt nem mindenki akarja. Úgy változik meg, hogy előrelép, ahogyan eddig beszéltük. Jó, köszönöm. Van még kérdés esetleg? Egy utolsó? Igen? A játszma miért fizikai síkon kell, hogy végbe menjen? Igen. Miért kell, hogy fizikai síkon? Talán azért, mert Isten az embereket térbe és időbe teremtette egy anyagi világba. És mivel a játszmának, ha ezt a szót akarjuk használni, a szintere az emberek élete, ezért muszáj, hogy ezen a síkon történjen. Mert hogy ez a játéktér, ha lehet ezt mondani. És a másik, ami érdekes, hogy ugye ezen a síkon a harc nem nyilvánvaló. Tehát, hogyha színről színre látnátok Istent, az angyalokat, és azt, ami történik, akkor mindenki hinne, ugye nem, más nem a szemünknek hinnénk. De ennél kifinomultabb a dolog. A Biblia írja néhány helyen, hogy nincs olyan ember, aki látta volna Istent élőben és túlélte volna. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten valósága olyan iszonyatos hatással bír, hogy azonnal manipulatív lenne. Tehát, ha látnád Istent a maga valóságában, akkor azonnal hinnél benne. És ez a kimondott döngölésnek az eredménye lett volna. Ezért Isten úgy döntött, hogy ezt a játékot érvekkel, információval, oktatással, tanítással fogják írni. És nem jó a játék szó, harc szó, pontosabb. Tehát Isten harcol érted, akár veled szembeszállva a világgal, mindennel, ami vissza akar tartani tőle. Még egy kérdés esetleg? Csak azért, mert neked kettő volt, valaki másnak is adjunk lehetősége. De jó kérdések, nem? Érdekes kérdések. Van még valakinek? Nem? Csak... Igen. Ilyen óvatosan kell vakarózni, mert... Hopp, és már... Ha egyszer valaki belejön. Kérlek. Mi van azokkal, akik nem térnek meg? Oké, a probléma ott van. Hányan hallottatok mennyiről is pokolról? Hallottatok már róla? Ez a tipikus ijesztgetés a vasárnapi iskolában. Mennyi is pokol? A baj az, hogy igaz. Hogy értem, szörnyű. Most nem, tehát ezzel nem akarok ezzel viccelődni. Nézzük meg. Ha Isten nem manipulatív, ha Isten tiszteli a szabad akaratot, akkor lehetőséget kell adnia egy embernek arra is, hogy nemet mondjon. Oké? Ez jogos? Hányatok szerint jogos ez? Ahhoz, hogy igazán szabad lehessen az ember, ahhoz kell-e lehetősége legyen arra, hogy nemet mondjon? Abszolút. Ha nincs lehetősége nemet mondani, akkor nincs szabadság. Akkor az csak egy fikció, az egy álszabadság. Oda mész, ahova akarsz, de csak egy irányba lehet menni. Az nem szabadság. Úgyhogy kellett, hogy legyen egy hely, ahova Isten engedheti azokat, akik nem akarnak vele jönni. Viszont ez a hely egy olyan hely, és most kicsit egyszerűsítek, ahol Isten nincs ott, mert a döntés, amit a meg nem térő emberek hoznak, az, hogy olyan valóságban akarok élni, ahol nincs Isten. Nem kell lesz Isten. Téged nem akarlak. De persze nem ezt mondják, azt mondják, hogy csak téged nem akarlak, a te világodat akarom. Tehát szeretnék egy földet, szeretnék szép kék eget, ennivalót, szerelmet, mindent szeretnék, de Isten azt mondja, ne viccelj, ezek csak miattam léteznek. Ezek én vagyok. Belőlem jönnek. Ha engem elküldesz, akkor magammal kell, hogy vigyek mindent. De ha én elmegyek, akkor tudod, mi marad? Semmi. Semmi. betöltetlen szükségek, örök szomjúság, örök kielégítetlenség, mert az egyetlen, ami betölthette volna Isten, azt elküldtük. Oké? Nagyon fontos, hogy milyen világképben élünk. Ugye, ha azt hisszük, hogy egy materialista világképben élünk, akkor ennek nincs értelme. De ha értjük, hogy a valóság Istenben létezik, és a Biblia ezt tanítja, akkor miután megszabadultunk Istentől, megszabadultunk a valóság minden aspektusától. Ha a pokol nem más, csak az abszolút semmi helye, ahol neked soha nincs semmid, és soha nem is lehet semmid, nézni akarsz, de nincs mit látni, inni akarsz, de nincs mit inni, tapintani akarsz, de nincs mit tapintani, beszélni akarsz valakivel, de nincs ott senki, örökre, akkor már csak ez az egy, már csak ez a kép elég ahhoz, hogy ezt a helyet ne akarjam. Jó? De, állj, nem ez a fő üzenet. Oké? A fő üzenet az, hogy Istennel élet van. Oké, ez egy nagyon fontos gondolat. Az ember a földi életét félig a menny és félig a pokol között éli. A modern ember beleszimatol a pokolba, és beleszimatol a mennybe. Amikor szerelmes vagy, amikor az életedet egy céllal éled, amikor reggel úgy kelsz föl, hogy még egy nap, amit élhetek, akkor egy picit a mennybe szimatolsz bele. És amikor depressziósan ülsz a szobádban, és nézed a falat, és az élet üres, és értelmetlen, és legszívesebben berúgnál még egyszer, hogy ne kelljen gondolkozni, akkor beleszimatoltál egy picit a pokolba. Az ember e kettő között él. És Isten azért engedi, hogy mind a kettőbe beleszagoljunk, hogy érezzük a felelősségünket. Hogy érezzük, hogy az életet el lehet szúrni. El lehet szúrni egy kicsit, ugye értem, el lehet szúrni úgy, hogy tönkre megy a házasságunk, hogy elszúrunk egy karriert, hogy a végén egy dobozban lakunk. Én sose fogok egy dobozban lakni. Közben rengeteg ember lakik dobozokban, aki azelőtt azt mondta, hogy sose fog dobozban lakni. Az életet el lehet rontani. És kérdezed, hogy lehet elrontani? Erről szólt az egész nap. Rossz döntéseket kell hozni. Hányat? Egy nagyot, vagy sok kicsit? Nem tudom, az helyzetfüggő. De döntéseket kell hoznod, és a döntéseid, következményeit fogod aratni. És ezt a valóság nagyon hangosan mondja neked. Vigyázz, hogy hogyan élsz. Egy nagyszerű öröm, egy nagyszerű élet, és egy eltolt élet között döntesz napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. És amikor az ember úgymond megtér, akkor ehhez kap egy hatalmas segítséget. Akkor kap egy szponzort, egy amerikai nagybácsit, valakit, aki érdek nélkül, hisz nincs, Istennek milyen érdeke van? Hogy értem, minden az övé. Övé minden hatalom. Mit akar elérni? Mindent elért. Minden az övé. Az egyetlen dolog, ami őt motiválja, az a szeretet. A saját jellemében gyökerező, feltétel nélküli, önzetlen szeretet. Ő kifelé néz, mert neki megvan mindene. Ő minden birtokosa, minden örömé, minden érzelemé, minden gazdagságé. Ő azt nézi, hogy tudnám ezt megosztani. Valakivel, aki nem akar. Ja. És ezek mi vagyunk. És ha nem akarod, akkor ő Isten ezt tiszteli. De ott áll az ajtóban és kopogtat. Tanít, ad információt, hogy hozhass egy döntést. És azt gondolom, hogy a mai este egy nagy lépés volt. Lehet, hogy soha életedben nem hallottál még többé-kevésbé normális embert erről beszélni. És remélem, hogy lehet, hogy a többé-kevésbé normális ma se jött össze, de ha hallottál róla beszélni, ez biztos összejött, mert egész este erről beszéltem. Úgyhogy kaptál információt egy döntéshez. De a döntés mindig a tiéd. Mindig minden döntés a tiéd. Örökre szabad vagy. Ezt Isten sose fogja megérinteni. De dönthetsz úgy, hogy a szabadságodat arra használd, hogy azt mondd, hey, segíteni. Akarod? Igen. Akkor gyere, segíteni. És az élet megváltozik. Magányos vagyok. Dehogy is vagy. De, csak figyelj oda. Hallod? Érzed? Tényleg. Ezt még sose éreztem. Ezt még sose láttam. a mindenható Isten itt van, velem. És soha nem vagyok már egyedül. Soha, soha, soha többet nem leszek egyedül. És az élet egyszerűen megváltozik. És tudjátok mit? Akik megtértek, azok két dologról kezdenek legtöbbször beszélni. Legalábbis a mi közösségünkben. Tényekről olyan logikus, olyan tiszta, olyan világos gondolkodásról, megértésről, tényekről, olyan bölcsességet találnak, az élet működni kezd nekik, meg tudják jósolni a jövőt, látnak összefüggéseket, jó döntéseket tudnak hozni, hasznossá válnak a munkahelyükön, sikeressé az üzletben, eredményessé az életükben. Ez az egyik. De erről többnyire azt mondják, hogy ezt ráadásba kaptam. Ez mellékes. Tudod, mit találtam? Egy hihetetlen, természetfeletti életet. Egy igazi kapcsolatot Istennel. Ha azt kérdeznéd tőlem, hogy egy mondatban mi a kereszténység, egy mondatban mi a kereszténység, egy valódi, személyes kapcsolat közted és a téged feltétel nélkül szerető Isten között. Ennyi. Egy titkos szerelem Istennel, ahol, és alig merem kimondani, de ez történik, ő szolgál téged, és nem te szolgálod őt, legalábbis nagyon sokáig. Nagyon sokáig. Mint ahogy egy anya szolgálja a gyerekét. Mint ahogy egy apa neveli az örököst. Nagy szerítséggel, nagy türelemmel, nagy szeretettel. És hihetetlen. Amikor először éreztem ezt életemben, emlékszem a napra, életem egyik legmélyebben beívódó, legmeghatározóbb élménye volt. Sírtam, mint egy gyerek. Órákig zokogtam. Mert hazataláltam. Életemben először otthon voltam. És egy pillanatra megláttam, hogy soha azelőtt egy pillanatig nem éltem igazán. Hanem most először. Nem csoda, hogy üresnek éreztem a pénzt, a sikert, az elismerést, amiből sokat kaptam azelőtt is. És üres volt. Csak a lényeg hiányzott belőle. És persze az jó, úgy értem jó, de mit ér, hogyha a lényeg hiányzik belőle? És a legtöbben arról fognak neked mesélni, hogy olyan életet találtak, ami egy rejtély, egy titok, ami nem vehető meg pénzen, nem fejezhető ki világi értékekkel. Valami olyan, amit hogyha bárki csak egy pillanatra megnézhetne előre, akkor nemhogy megtérne, de a fél karját odaadná érte. Ha a világ tudná, hogy mi van az orra előtt, akkor ez lenne a legkeresettebb cikk, és a legátlástalanok vagyonokat csinálnának belőle. De a világ nem tudja. A világnak nem célja, hogy te tudd. A világnak az a célja, hogy hatalomra jusson, és uralmat gyakoroljon az egész világon. És e felé tartunk. És ebben te az ő számukra csak egy statisztika vagy. Nem is nagy statisztika. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Csináljunk egy furcsa dolgot? Csináljunk egy furcsa dolgot. Imádkozni fogok. Oké? Mindannyiótokért. Akár hiszel Istenben, akár nem, ez meg fogja áldani az életedet. És egyben ebben az imában adnék egy lehetőséget is. Okay? Ha egy pillanatra összezavarodtál, és úgy érzed, hogy ezt az Istent, ezt el tudnám fogadni, már csak merészségből is, akkor most megteheted, jó? Tehát tiszteletből arra kérlek mindannyiatokat, hogy csak hajtsátok meg a fejeteket egymás iránti tiszteletből. És az ima semmi más, mint egy beszélgetés Istennel. És ő most itt van, és hall minket. És valami ilyesmit mondanék neki. Isten, itt vagyok. Nem is tudtam, hogy létezel. Még most se vagyok benne biztos. De ha igen, ha létezel, és Jézus Krisztusként itt voltál a Földön, és meghaltál helyettem, és mindent kész vagy nekem adni, akkor én elfogadom. Elfogadlak Jézust, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ments ki ebből a rendszerből. Segíts nekem mind abban, amit teszek. Taníts, vezess, menedzseld az életemet. Szeress, segíts nekem. Elfogadlak. Amen. Amen. És nem tudom, hogy megtetted-e, de bármikor megteheted. Bármikor. És csak figyeld meg a különbséget. Kísérlet. Figyeljetek. Ez nagyon jó. Szerezz egy Bibliát. Okay. És kezd el olvasni. Egy büdös szót nem fogsz belőle érteni. Oké? Okay? Egy büdös szót sem. Aztán, ha még nem tértél meg, térj meg. Oké? Okay? De tényleg. Tedd próbára Istent. És utána kezd el olvasni. Ne úgy olvasd, mint egy könyvet, mert úgy senki se érti. Lassan, sorról sorra. És meg fog szólalni. Hihetetlen különbség. A Biblia írja, hogy úgy van megírva, hogy nehéz legyen érteni annak, aki nem hisz. Egyetem nem aki már benne van, hanem csak nem hisz. Aki hisz, annak Isten maga elmagyarázza. Hihetetlen különbség volt. Olvastam a Bibliát ezzel a sráccal beszélve. És olvastam, és mintha komolyan, mintha érthetetlen szavak sora. És emlékszem, amikor meghoztam a döntést. Azt hittem, hogy hülye vagyok. Ott ültem a szobámban, néztem a falat, és így tudtam, hogy kész, ennyi. Meg fog történni. Mindjárt beszélni fogok a falhoz. De tudom, hogy nem a falhoz. Bebizonyította, tudom, hogy Isten itt van, és hova jutottál, Sanyi? Tiszta ciki. Még jó, hogy nem látja senki. És azt mondtam, hogy oké, elfogadlak. Isten, ha tudom, hogy itt vagy, de nem vagy itt most. Jó, elfogadom. Tényleg, igazán. Igazán akarom. És másnap olvastam a Bibliát, és azt mondom, azt teleborult minden itt. Az ide van írva, amit kérdeztem. Azt a kérdés, ez állati jó. Hát ez. Így, egyik napra a másikra. Egy másik. Isten közbeavatkozik az életedben. Ha nem bohóckodsz vele, hanem őszintén kéred, akkor akár csodát is tesz neked. Két csodát. Mi a csoda? A csoda az Isten joga arra, hogy a természeti törvényeket a maga vagy a te kedvedért egy időre felülbírálja. Az ő kezében van minden, azt sem akar. De mivel ő az állandóság Istene, ezért önkényesen nem változtatlatja a dolgokat. Gravitáció azért hat állandóan, mert akarja, hogy értsük, hogy ő stabil. Állandóan ő mindig az, ami és aki. De ha őszintén keresed őt, és azt mondod, hogy figyelj, nekem olyan nehéz ez. Olvastam ezeket a könyveket, meghallgattam ezeket a tanításokat, és nagyon jól hangzik, de nehéz ez nekem. Segíts, meg akarlak találni, oké? Okay? De nem akarok megint belegyalogolni valamibe, amit alig értek, alig tudok feldolgozni. Segíts! Kérd tőle egy csodát! Én egyet kértem egész életemben. Egy 2 percen belül megadta. Következő volt. Elmeséljem? Csodáról meséljek? Oké. Okay. Ez akkor volt, amikor már megtértem. És akkor volt, amikor bőgtem az erdőben, mert átéltem ezt a csodát, hogy Isten van. És erre gondoltam, hogy annyira tapinthatóan itt vagy, hogy még talán egy csodát is kérhetek, és megtennéd. De nem teszek ilyet, mert most minek ugráltassalak? Már rég tudom, hogy itt vagy. Tehát nem vagy te pincsi kutya, akinek dobok cukorkát, és akkor ugrik, és én majd tapsolok neki, hogy milyen ügyesen ugrott. De aztán azt gondoltam, hogy nem akarlak ugráltatni, csak a hitem kedvéért, csak egy apróságot tegyél meg. És kint voltam a 3-as határhegyen, és ott paplanernyősök vannak. Hányan voltatok már ott? Mindegy, paplanernyősök. A terméket kihasználva röpködnek. És már ment le a nap, a napkorong valahogy így volt a horizont fölött, És én fotóztam akkoriban, és mindent ilyen vizuálisan láttam. És így elképzeltem, hogy milyen baromi jól néz neki, hogyha le lehetne egy paplanernyőst úgy fotózni, hogy pont a nap előtt repül át, de úgy, hogy a teste, tehát a maga az ernyős ember megy át a nap előtt, és abban a pillanatban lefotózni, ez milyen állatos lenne. De már csak 3 paplanernyős volt fönt, ott, a nap meg ott ment le, és nekik oda kellett leszállniuk. És azt mondtam, hogy hé, uram, egy paplanernyős, hadd menjen már át a nap előtt. És ahogy ezt így kimondtam, így rögtön mondtam, hogy hát, ilyen hülyeséget sose fogja megcsinálni. Jön az első paplanernyős, és szépen leszáll. Jön a második, az is szépen leszáll. Hát, tudtam, hogy nem fogja megcsinálni. És akkor rájöttem, hogy a Bibliában van egy ilyen, hogy ha nem hiszel, akkor ezzel megtiltod Istennek, hogy megcsinálja. Mert a szabad akarat törvénye. A hit az az, hogy el tudom képzelni, hogy Isten megcsinálja. És azonnal felismertem, hogy Isten nem tehette meg a csodát, mert én igazából arra számítottam, hogy nem fogja megtenni. És egy pillanat alatt, hogy ez így megértettem, és azt mondtam, hogy oké, ezt elszúrtam. Tényleg elhiszem. És ezt képzeld el, fogta magát ez a paplanernyő, és elrepült oda, szépen becélozta a napot, és így átment előtte, és leszállt. Hát, ez véletlen. Jó, neked az. Kérd tőle egy csodát. Ha pincsiként ugráltatni akarod, ne számíts semmire. Oké? Isten nem pincsi. De ha komolyan keresed őt, ha azt mondod, hogy figyelj, ez komoly, én, ez komoly, itt vagyok. Segíts megtalálni téged akkor. Ha te teszel egy lépést, ő tesz 100-at, tesz 1000-et feléd. Ez az én történetem. És itt beszélhettek sok emberrel, akinek hasonló a története. Jó. Mit ígértem, hogy szünet lesz, igaz? Ne haragudjatok, hogy így elhúztam. Ha valaki lekéste a bármiét, akkor az én bűnöm, sajnálom. Ugyanakkor nagyon nyitott lennék még folytatni ezt a beszélgetést. Tényleg szívesen várnék kérdéseket. Értem, annál jobb nincs, amikor úgy igazán belekérdezel, hogy de az, hogy van, hogy. És tuti, hogy van ilyen kérdésed. Úgyhogy tartsunk 5 perc szünetet, és utána én itt fogok ülni, és folytathatjuk. Jövő hét pénteken ugyanúgy tartom az órámat. Ha van kedvetek, gyertek el, ugyanitt lesz az órám. Bevezetés a tanítás alapjaiba fogom folytatni. Az nem lesz különleges, az a tanterv szerint fogok menni, de azok is jók szoktak lenni ezek az órák. Illetve én minden péntek reggel tartok, ugyanebben az épületben itt fönn van egy étterem, egy úgynevezett eredményes élettalálkozót. Amit olyan embereknek tartok, akik szeretnének eredményesen élni. Régen ez egy üzletember találkozó volt, csak aztán rengetegen jöttek, akik egyáltalán nem üzletemberek, csak egyszerűen szeretnének élni. És mindenről beszélünk. Házasságról, bölcsességről, mindenről beszélünk. Akik el szoktak jönni, azt mondják, hogy állati jó. Úgyhogy szeretettel várunk titeket ott is. Reggel 8 órától 9-ig, megyek 10-ig tartjuk itt az étteremben. Ha bejössz a portán, mindig el tudnak igazítani. Eredményes élettalálkozó. És az utolsó doménév, amit még egyszer el kell, hogy mondjak, ez az istenlétezik.hu. Itt egyelőre az összes eredményes élettalálkozónak a hanganyaga van fönt. Olyan előadások, olyan tanítások, amiket részben a legkeményebb, a legdurvább kérdéseket megválaszolva tartottam. Nem csak én, hanem mások is a barátaim, ismerőseim közül, akik meggyőződésekkel élnek. Tehát képzelj el olyan tanításokat, ahol jön valaki, és így a legkeményebb kérdést teszi föl, amit föl lehet tenni, és jön rá az átgondolt, segíteni akaró, és tök jó válasz. Ilyenekből egy csomó az élet, majdnem minden területéről. Úgyhogy istenlétezik.hu, és a szünet után én itt fogok kicsodagni. Sziasztok, Isten áldjon!